világjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
Óra 8 percben, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvégei létó magazinja élőben. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Adásunk első fél órájában a magyar filmhete kapcsán tudhatunk meg kulisszatitkokat a régi klasszikusokról.
Kollégáim tucatjai dolgoznak a filmlaborban és a filmarchívumban, akik tényleg kockánként, ugye egy nagyjátékfilm az nagyjából 130 ezer képkocka, egy 90 perces nagyjátékfilm, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy milyen elképesztő munka lehet.
A népbetegségnek számító elhízás megelőzhetőségével kapcsolatban segíthet a digitális technológia. Erről készült tanulmány. Mai 5 perc tudomány rovatunkban hallhatják a részleteket. Fél hét után az Egri Csillag Weekendre figyelünk, hiszen a hétvégén a borászok izgalmas programokkal készülnek. Majd vízre szállunk, mert a jó idővel indul is a vízitúra szezon. Világjáró rovatunkban ismét Kubában kalandozunk, ám most a gasztronómia lesz terítéken.
Kubai ételeknek egy extra ízt vagy ízvilágot ad az ugye a kubai zene és tánc.
4:48 után érkezik a stúdióba a Nyugi Zóna projekt. Anya és lánya közösen próbálja a generációs különbségeket megértetni az emberekkel, és persze céljuk, hogy fel is oldják azokat. 7:30 után Paládi Eszter, vagyis Gasztro Gaga, Michelin csillagos séf jön hozzánk, akivel a vendéglátósok világáról beszélgetünk. Majd Béres Eszter integrál kóccsal folytatjuk a műsort a munka-magánélet egyensúly kialakításáról. 4:49 után a pécsi asztali teniszezőkről hallhatunk, akik a most zajló londoni világbajnokságra is kijutottak. Ezekkel a témákkal készült a szerkesztő Barta Bernadett a mai adásunkba. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a mikrofonnál Deák Dóra. Tartsanak velünk!
My life being a color.
Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Black or white.
premier óta eltelt idő, a nézettség és a kultusz. Leginkább ez a három tényező befolyásolja, hogy egy játékfilm klasszikussá válik-e az évtizedek során. Persze ott vannak a bakik és a kulisszatitkok, amelyek újra és újra beszédtémát adhatnak a közönségnek. A szakembereket leginkább az értékmentés és a fiatalok megszólítása foglalkoztatja. A magyar film 125. születésnapja alkalmából készült Toldi Szabolcs összeállítása.
Betörés, gyilkosság és rablás a Tihanyi apátságban. A pogány Madonna minden pénzt megér. Legalábbis a mozivásznon, ugyanis a különleges szobor mindössze filmgyári kellék volt. Az ötvös csöpét alakító Bújtor István azonban a való életben is vitorlázott, így az 1981-ben bemutatott filmben a színész legenda barátai vitorlástársai szelték a Balaton hullámait. Mindezt persze csak a benfentesek tudhatták. A Bújtor István rendezte akcióvégjátékot, 3 évtizeddel később felújították. Ez a munkafolyamat a filmklasszikusok életben tartásához és újabb nézők bevonásához elkerülhetetlen, mondja Kuruc Márton filmtörténész, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója.
Minőség az nagyon fontos. Ezen kollégáim tucatjai dolgoznak a filmlaborban és a filmarchívumban, akik tényleg kockánként, ugye egy nagyjátékfilm az nagyjából 130 ezer képkocka, egy 90 perces nagyjátékfilm, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy milyen elképesztő munka lehet. És természetesen az nagyon fontos, hogy kiválogassuk, hogy mihez nyúljunk hozzá, hiszen egy elképesztő filmes örökségen ülünk rajta. Ugye mindenkinek az a célja, a közönségnek is, meg nekünk is, hogy ezeket minél előbb, minél szélesebb körben be tudjuk mutatni.
Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. A rendszer abszurditását kifigurázó, máig idézett mondat pedig már az 1969-ben készült A tanú című filmből származik. Persze egy-egy elszólás akkor üt igazán nagyot, ha megjelennek a lelki szemeink előtt a képkockák és az arcok.
Ehhez kellenek az archivátorok, meg a filmtörténészek, akik segítenek egy kicsikét a tájékozódásban, hiszen itt azért több mint 1000 nagyjátékfilmről beszélünk a magyar film 125 éve alatt, tehát azért ez egy nagyon nagy szám, és akkor nem beszéltem még azokról a filmekről, amelyek nem nagyjátékfilmek, és nem olyan filmek, amik nagy mozikba mennek, hanem rövid filmek akár, vagy kísérleti filmek. Na most ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a köztudatba beépüljenek persze ezek a mondatok. Rengeteg ilyen van, és rengeteg ilyen rögtön származó ilyen nagy mondás, a tizedes meg a többiektől kezdve lehet idézni. Ez mind-mind nagyon fontos, és újra föl kell fedezni, meg ezek mentén kell az ember filmkultúráját egy kicsit ápolni, meg tornáztatni, és természetesen mai divatos szóval update-elni, korszerűsíteni, vagy a tudás mennyiségét, minőségét korszerűsíteni.
És ott vannak a bakik, amelyek ugyancsak tovább éltetik a filmalkotásokat. Például máig kering a köztudatban, hogy az Egri csillagok egyik janicsárja karórát viselt. A tévhit alig, hanem már a premier előtt is létezett, ennek oka pedig egy újságcikk volt. Az Ország Világ című hetilap 1968. július 31-i száma tudósítást közölt a próbákról egy verkfotóval, amelyen néhány szereplő valóban karórával a kezén volt látható. Az úgy szólván valódi bakik és a filmben nem illő tárgyak ma már könnyűszerrel felfedezhetők a mesterséges intelligencia segítségével, de a ChatGPT-nek a közösségi médiában, így a fiatalok megszólításában is nagy szerepe lehet.
Ne tegyünk úgy, mintha nem lenne itt, valahogy be kell húzni, és meg kell regulázni ahhoz, hogy azért a mi kezünkbe maradjon az ostor vagy a gyeplő, annak érdekében, hogy ne legyenek beláthatatlan következményei. Ahhoz képest, ahogy egy 1900-as mozi előadásra beült egy ember, és amennyi inger, vizuális inger azt érte, ahhoz képest egészen elképesztő módon áraszt el bennünket a mindenféle információ, ezért gondolom azt, hogy el fog következni az az idő, amikor a mennyiség helyett az ember a minőséget fogja választani. Hogy a fiatalokat hogy lehet bevonzani ebbe, hogyha az ember úgy beszél ezekről a filmekről, úgy mutatja be a benne szereplő embereket, akkor célt fog érni, és a fiataloknak rá fog nyílni a szeme, és mondjuk meg fogják tanulni azokat a neveket, akiket most adott esetben még nem tudnak, de mondjuk a szülei, nagyszülei természetesen mondjuk a sztárjai közé sorolhattak annak idején.
A film tehát forog tovább. Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet szenior kutatója lelkesen tekint a jövőbe.
A történelmi változások mindig nagyon izgalmasan hatottak a magyar filmre, és mindig egyfajta frissességet hoztak be a magyar filmbe, és erre mindig szüksége is van a magyar filmnek.
utazás. Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg. Az ember soha el nem téved, égi láz, a bizonyos égi láz. Mivé legyek most nélküled? Hová megyek így nélküled? Te meg csak űz, fáradtnak tűz, tova tűnt szép ígéretek, nélkülök én hová legyek? Nagy utazás, vonatunk újra indul, nagy utazás, most a vágyunk már megint új útra visz. Induljunk el hát megint, gyere velem most, az ígéret szerint. Nagy lesz az út, de mi ugye mégse várunk. Vonatunk, nekilódul újra szágult, régi láz, hogyha az a régi láz. Tőled kaptam, majd meghaltam, majd elégtem én. Elindulunk.
5 perc tudomány.
Ételreceptek, főzővideók, támogató e-mailek vagy SMS-ek. A digitális világ eszköztára segíthet abban, hogy az emberek változtassanak életmódjukon és táplálkozási szokásaikon. Hogy megóvják magukat az elhízástól, szükség esetén lefogjanak, vagy tartósan tudják tartani azt a diétát, amelyet betegségük, például cukorbetegségük megkövetel. A Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének kutatói 2000 és 2025 között megjelent nemzetközi tanulmányok elemzésével vonták le ezt a következtetést. Fekete Mónikával, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusával Gimes Júlia beszélgetett.
Sajnos a magyar népesség túlsúly és elhízás aránya az utolsó országos tápláltsági állapot felmérés alapján már majdnem 70%-os. Az elhízás miatt egy krónikus alacsony fokú gyulladást is fenntart a szervezetén, és nagyon sok kutatás leírja, hogy a kognitív funkciókat befolyásolja, és számtalan betegség rizikófaktora. Magas vérnyomás, szívérendszeri betegségek, közfény, de nem csak az ízületeinket terheli meg, hanem a hormonháztartást is befolyásolja, és rosszabbak a termékenységi mutatók. Cukorbetegség, lelassul az embernek az anyagcseréje, a gondolkodása. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok betegség kockázatát fokozza csak az az egy tény, hogy elhízunk. És az elhízás mögött a nem megfelelő minőségű táplálkozás áll. A magyar táplálkozás nagyon zsírdús, nagyon-nagyon sok a ultrafeldolgozott élelmiszer, és nagyon kevés a növényi étrend.
Hogyan végezték ezt a vizsgálatot? És egyáltalán mit kaptak? Mi lehet az a stratégia, ami ráveszi arra az embereket, hogy egészségesen táplálkozzanak?
Szinte minden embernek ott van a kezében a okostelefon, a laptop, a tablet. Ezért kezdtük el azt kutatni, hogy a digitális mikrointervenciók milyen hatékonysággal működnek. Minden embert képesek a digitális világban elérni.
Intervenció vagy beavatkozás alatt mit kell érteni?
Már van ennek egy angol kifejezője is, culinary medicine. Ebben benne van az, hogy az egészségügy is, és a táplálkozástudomány is összeadja tudását, és szakemberek segítenek, mert oké, hogy az emberek hallották már azt, hogy milyen fontos, hogy több zöldséget, gyümölcsöt, több rostot, több halat, tehát lehet, hogy tudják az emberek, hogy hallották már, de el tudják készíteni megfelelő minőségben, és erre jó az online tér, hogy egy mini videót lát otthon, hogy hogyan készítsem el egészségesen azt a halat, vagy azt az alacsony zsírtartalmú fehér húst, hogy az egészséges legyen és finom legyen.
Mi lett a kutatásuk eredménye? Mit tapasztaltak?
Azt, hogy a virtuális térben ezek a digitális mikrointervenciók, akár e-mailek, SMS-ek, videók formájában, ezek nagyon-nagyon jók, amik megtanítják az embereket helyesen táplálkozni. Egyrészt mért eredményei voltak, tehát a testsúly csökkent, a vércukor javult, koleszterin szint csökkent, a vérzsír szint csökkent, tehát mért eredményei voltak, és a másik eredmény pedig, hogy az életminőségük is javult, tehát hogy jobb volt a hangulatuk, a kedvük.
Az orvosok nagyon gyakran panaszkodnak, hogy megmondják a pácienseiknek, hogy kell táplálkozni, megmondják, ezt... hogy fogyni kell, megmondják, hogy a fogyásnak milyen egészségügyi előnyei lennének, és mégsem csinálják az emberek.
Igen.
Tehát, hogyha szembe
igen.
találkoznak a virtuális térrel, ott igen. miért csinálják jobban? Mi adja a motivációt a szisztematikus főzéshez, igen. vagy a kevesebb evéshez, vagy a kalóriaszámoláshoz, vagy a brokkoli vásárláshoz?
A diétetikus, az orvos elmondja bent a kórházba a betegnek egyszer, de egyszeri elmondással nem történik viselkedésváltozás. Az repetitívnek kell lenni, újra és újra, akár SMS akár e-maillel, akár videó formájában, hogy otthon is lássa, és ez volt a tanulmányunknak a célja, a digitális mikrointervenciók hatékonyságának a vizsgálata.
Miről szólnak ezek az SMS-ek, vagy ezek az e-mailek?
Egyrészt lehetnek recepttartalmúak, hogyan készítse el, például nem zsíradékban sütve, hanem sütőzacskóban, forró levegővel sütve, elmondani, hogy a sót lehet helyettesíteni zöldfűszerekkel, alacsony zsírtartalmú tertermékekkel, a magas zsírtartalmú. Nem kell mindig a süteményeket is cukorral elkészíteni. Vannak erre megfelelő alternatívák. Tehát a gyakorlati tanácsok hiányoznak a tudásból, mert lehet, hogy tudja, hogy nem kellene megenni azt a süteményt, de azt a süteményt másképp is el lehet készíteni. Mindent nem tud elmondani a dietetikus vagy az orvos, de viszont, hogyha összeállítják, akár videó formájában, akkor a beteg a mobiltelefonján meg tudja nézni otthon. Akár újra és újra.
Tehát akkor tulajdonképpen nem a páciens bízzák, hogy keressen az interneten ilyen meg olyan videókat, meg főzőiskolákat, hanem ez bizonyos országokban az egészségügyi ellátás része.
És személyre szabott a digitális térben való követés. És pontosan ezt írják le, a hibrid a lehető leghatékonyabb, hogy először egy személyes interjú történik, elmondja az orvos, a dietetikus, és utána pedig követi a páciensét személyre szabottan, SMS-ekkel, e-mailekkel, videókkal, bármivel. A hosszú távú repetitív követés tudja a viselkedés és a diétához való hűségét fokozni. És érdekes, mert 60 tanulmányt tartalmaz ez a metaanalízis, és azt láttuk, hogy ez a régió, közép-kelet-európai régió nem adott tanulmányt, míg Amerikai Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Ausztrália, igen.
Tehát akkor tulajdonképpen ennek a kutatásnak valamiféle távlati célja az, hogy Magyarországon az egészségügyi ellátásba bekerüljön ez a bizonyos online tanácsadás, vagy a betegek online kísérése, hogy fenntartsa a diétát.
A hosszú távú motiváció, erre van szükség. Még ez itthon gyerekcipőben jár, a jogi etikai szabályozás kiforró van, de úgy gondolom, hogy ami működik az Amerikai Egyesült Államokban, az miért nem működne Magyarországon? És erre próbáltunk rávilágítani, hogy ha nem változtatunk a táplálkozásunkon, mi magyarok, akkor az elhízás járvány még tovább fokozódik.
Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy mondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem, tűnékeny, mégis végtelen, végtelen réseken, hát hallatszódó titkos érzelem, miért vagy szép nekem.
Átmegyek hozzád éjjel, senkinek se szólj, csomagolj össze mindent, minden szinten magadból, tetszik a mosolyod, azt is vigyük magunkkal az útra. Tetszik az élet melletted,
a kedvenc dalainkat hallgatva, szemben a széllel egymásra hagyva, olyan vagy nekem, hogy nincsen még meg a szókincs rá, de egyszer még egyszer még elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi, hogy miért vagy szép nekem. Tűnik. Végtelen, végtelen, és a
vagy nekem, akkor is magadnak nem. Jól áll, ez a ruha rajtad, jól áll, így vörösben. Az ablakból már látszik a Big Ben, esik az eső és az óra billen. Egyet előre a vörösben, magamat rád öntöttem.
Kibérelem az éjszakát és a holnapod lábnyomát, az első ölelés illatát, az első hajnal végszavát. Kirakom a lezavart táblát, majd törlöm az esteli párát. Veled, veled, veled úgy pörög a szalag, mint egy filmen. Elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi. Hogy miért vagy szép nekem, törékeny, mégis végtelen. Végtelen réseken, hát hallad szóló titkos érzelem. Miért vagy szép nekem? Amúgy nem érdekel semmi, csak az, hogy elmondjam ennyi. Tűnékeny, mégis végtelen. Végtelen réseken, hát hallatszódó titkos érzelem. Mert vagy szép nekem. Egyszer még elmondom, hogy miért vagy szép nekem. Egyszer még
elmondom, hogy miért vagy szép nekem.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Fél hét van, most rövid krónika következik. A stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Hosszú távú és méreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a forgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Lemondott a Hunrend kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat, és megújult a mozdonyvontatás is. Ami az időjárást illeti, napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként keleten. Napközben 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére pedig 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
6 óra 33 perc, van, jó reggelt kívánok! Fedezzük fel az egri borvidék ikonikus fehér barát, az egri csillagot. Erre csábít ezen a hétvégén az egri csillag weekend, ahol több mint 20 termelő hozza el a legjobb barait. A dobótéren zajló eseményen megismerkedhetnek a látogatók a friss, gyümölcsös és üdejegyekkel, amelyek a borvidék szőlőfajtáinak harmonikus összhangját tükrözik. A Szépasszony völgy pincéjében és csillagteraszain pedig csillagtúrákon lehet felfedezni a borvidék varázslatos hangulatát, persze tudatosan és felelősséggel fogyasztva. Pilisi Csengeri portja következik.
napot!
Segíthetek a választásban?
Milyen borokat kóstolhatunk itt a Demeter pincészettől?
Tavasszal jobban nyitnak az emberek a fehér borok, a rozék, a száraz, félszáraz borok iránt.
Szinglár Kata, marketing szakember.
Kezdődik a teraszozás, ugye itt a fröccsre is kell gondolnunk.
Kanyarodjunk vissza az egri csillaghoz. Mennyire újdonság a piacon?
Sokan még mindig nem is hallottak róla. 2010 óta él ez a bor, Csaba egy kicsit korábban kezdte. Eger Csillag a néven már egy ilyen küvét a polcra rakott 2002-ben. Aztán 2010-ben megszületett ugye a csillagnak a szabályrendszere, ugyanúgy van neki, mint a bikavérnek. Meghatározzák, hogy honnan származhat az alapborok, miből mennyi lehet, illatos borból mennyi, hány százalékot tartalmazhat.
Borfogyasztás az abszolút a könnyed borok felé indult el.
Ez így van, de még mindig arat a sárdani, meg az írsai. Meg igazából, amit én látok a piacon, kevés pincészet nyitott arra, hogy ezekbe a bevásárlóközpontokba betolja a borait, és ha ott nem találkozik vele az ember, akkor már lehet, hogy nincs is. Tehát teszi föl a kérdést magába.
Milyen legyen egy egri csillag?
Friss, üde, könnyed gyümölcs, szerintem az összhatása, és már légies annyira, tehát mint ugye nem is bor lenne.
Akkor önök szurkolnak az egri csillagnak?
Mindenképpen, nagy szurkolói vagyunk.
Miért jöttek erre a fesztiválra? Látom, hogy fehér bor van már a pohárban.
Itt minden évben megjelenünk az egri csillagokon, itt szeretünk bele az egri csillagba, és azóta is a kedvencem.
Mitől jó egy ilyen fehér házosított bor, ugye ez többfajta borból van.
Szerintem minden borra meg kell érni. Kevés bort iszok, de viszont akkor szeretem a jó és finom borokat. Nem szeretem a nagyon száraz és testes és nehéz borokat.
Egerben nem csak az egri bikavér, hanem most már az egri csillag is emblematikus borrá vált. Hogyan sáfárkodik ezzel a város? Deheti borborász.
Ennyi idő alatt nagyon sok információt, nagyon sok tapasztalat, nagyon sok tudást szereztünk, és minden évben az előző éveknek a tapasztalatébe tudjuk építeni. Nagyon különleges, sokszínű, integrált, nagyon magas színvonalú bornak tartom. Még úgy is, hogy szándékosan egy olyan bortípust igyekszünk készíteni, ami tavaszias, nyárias hangulatot idézi, de részletgazdag, tavaszi virágok illatával hemzsegnek benne, és üdítő és különlegesen ital. Úgyhogy örülünk annak, hogy ez a bortípus, az egri csillag így megragadt az egri borvidéken, és egyre többen utaznak ide amiatt, hogy megkóstolhassák minden évjáratnak a csillagjait.
Nem véletlenül, hiszen mondhatjuk, hogy minden pincének, minden borásznak más a csillagja, ugye?
Igen, minden borásznak van egy saját, egyedi ízvilágú csillagja, ami nagyjából annyi különbség van különböző borászatok csillagjai között, mint a különböző borászatok olasz rizlingjei, vagy leánykái, vagy furmintjai között. Minden termelő bele tudja tenni a saját ízlésvilágát, a saját filozófiáját, a saját hangulatát. A házasítás művészete az olyan különleges lehetőségeket biztosít a termelők számára, mert a saját képüket tudják a csillagban különböző fajtákkal megfesteni. Az idei Csillag Weekend bontogatja a szárnyait. Minden évben megpróbálunk valamit az előzőt túlszárnyalva, egy kicsit tovább építve alakítani. Az a típusú útkeresés, vagy az a típusú kíváncsi kísérletező kedv, ami a borászokat jellemzi a csillag készítése során, ugye ehhez pasítható gasztronómiai szereplőket igyekeztünk megtalálni, akik tudatosak, de kíváncsiak, érdekli őket a gasztronómiának a sorsa, nem csak az a szándékuk, hogy sokat eladjanak azon a hétvégén, hanem az alkotás művészete vonza őket, úgyhogy lelkes vagyok az idei Csillag Weekend miatt.
So tell me something.
Április végével hivatalosan is berobbant a 2026-os vízitúra szezon. Az idei év különösen izgalmas, mivel a korábbi évek infrastruktúrális fejlesztései most arra értek be teljesen, és a tavaszi vízállás is kedvező a legtöbb folyónkon. Újdonságok és digitális segítség a vízitúráz.hu oldalon találhatóak, ami valós időben mutatja a folyók sodrási sebességét, az aktuális veszélyforrásokat, például a bedőlt fákat, de a legközelebbi nyitvatartó parti büféket is. Nemrég 3 napos konferenciát tartottak a vízitúrák kapcsán a felvidéki Helemben. Ott készült Tarnóczy László összeállítása.
Klemenc Henrik a Magyar Víziturisztikai Szövetség elnöke. A sziget közben él, de itt otthonos a Dunakanyarban is. Mit jelent az az összefogás, amit nem csak konferenciákon, hanem szakmai együttműködésekben is tapasztalni lehet?
Egész életemben vízitúrázó akartam lenni, vízitúra vezető leginkább. Én nagyon civil gondolkodású ember vagyok, és iszonyatosan szeretem azt, amikor közösen valamilyen cél érdekében együttműködve teszünk meg bármit is. És én véltem felfedezni ebben a vízitúrázásban egy szakmaiasságot, egy párhuzamos vonalat, ami által ez nekem olyan komolyabb dolognak tűnt, mint a többi természetjáró jármód, és most elnézést kérek a többi természetjárótól. Én mindig azt szoktam mondani, hogy gyalogolni az erdőben tud bárki, mert az is egy csodálatos tevékenység, de a vízitúrázás az egy jóval összetettebb folyamat.
Bárcsak, hogy ne boruljon.
Igen, ott az eszközszervezés, a túra nyomvonalának a vezetése, ha belegondolunk, hogy önmagában a vízfelület már nem az ember természetes közege. Tehát ugye az erdei tanúsvény, ha elesünk, megütjük a lábunkat, ha vízbe beleesünk, akkor ugye belefulladhatunk. Ez a nagyon szélsőséges, de emiatt ez a víziturizmus, ez egy szakma, én szerintem. És úgy gondoltuk, jó évtizedekkel ezelőtt, hogy valamilyen civil szervezetet létre kéne ezt hozni. A Magyar Vízitúra Szövetségnek voltak előtt szervezetei, közvetlen elődje egy klaszter volt, a Magyar Vízitúra Klaszter, és aztán 2022 év végén pedig úgy döntöttünk, hogy összeállunk ki honnan az ország többi részéről, és megcsináljuk a Magyar Vízitúra Szövetséget.
Óhatatlan, hogy mind a sziget köznél, mind itt a Dunakanyarban a Duna, de észak-észak-kelet irányba pedig az Ipoly is határfolyó. Milyenek a szlovákiai partnereik?
Gyakorlatilag a vízitúrázók nem érezzük ezt, hogy egyik oldal egyik ország, másik oldal másik ország. Mindenhol otthon vagyunk, hogyha a jobb oldalra lépünk ki a vízből, akkor ugyanúgy ott érezzük magunkat a bal oldalon. Tehát rendkívül a kapcsolat. Egy ökoszisztéma az egész. Én azt gondolom, hogy a vízitúrázókat pont összekötő a víz, és nem elválasztja egymástól. Az országokat lehet, hogy igen, de a túrázókat, meg a turisztikával foglalkozókat viszont pont együttműködésre készteti.
Infrastruktúrában lát-e különbségeket a két part között víziturizmus szempontjából?
Igen, és ez a tapasztalatom, után igen sokat túrázok a Dunán is. Én szerintem Magyarország ebből a szempontból jobban ellátott. Akárha a szigetközi térségre gondolunk, vagy végig a Nagy-Dunára. Nem mondom, hogy Habzsidőzsi van, tehát nincs 5 méterenként egy megállóhely, de talán a magyar oldalon több ilyen lehetőség van. Itt most a szlovák barátaink is elkezdték felfedezni ebben a lehetőséget, tehát itt Helemben is van szolgáltató. Ugye, ha a vízitúrát nézzük, akkor azt mondják, hogy 4-5 óránkénti haladással jó lenne, ha lenne valami megállóhely. Ez még a Dunán nincs meg, van, ahol már van olyan magyar folyó, ahol ez már létezik. Én szerintem a Garamon is ez a lehetőség adott. Aki a természetjáró ember, az megtalálja azt a helyet, ahol meg lehet állni. Egyszerűen meg kell tervezni, és akkor megvan.
Szabó Miklós vízitúra konferenciára hívta az ország minden tájáról, sőt, határon túlról is?
Határon túlról is.
A Magyar Vízitúra Szövetség tagjait, vezetőit, mekkora bázisa ez a magyar víziturizmusnak?
Akik itt jelen vannak, ezek főleg vállalkozók. 3 éve alakult a Magyar Vízitúra Szövetség. Én meglepődtem, hogy 50-nél több szervezet jött el az alakuló ülésre, és hát most egyenlően itt tartunk, hogy ez a 4. vízitúra konferencia, ez a 4. évünk gyakorlatilag.
Miklós napfelkeltett kajakos túrára invitálta a társaságot. Hányan vettek részt ezen?
Szerették volna a kajakosok, de aztán sárkányhajó volt. A kajakkenu az délutánra meg holnapra maradt. Reggel egy sárkányhajói legénység megcsodálta a napfelkeltét, és nagyon csodálatos volt, tehát tényleg gyönyörű felvételek készültek.
Ön egy nagy erős közösségnek a vezetője, a Váci sárkányhajósoknak a kapitánya, ha úgy tetszik. Ott hány ember kötődik így a vízisportokhoz?
A napi aktivitásban azt mondom, hogy 50 ember körülbelül, aki kötődik az egyesülethez. Ugye most egy nagyon-nagyon eredményes időszakon vagyunk túl.
Ez a sárkányhajó.
Igen, tehát ez egy versenysport is egyben, ami ugye a szabadidős tömegsport mellett ad lehetőséget versenysportolásra is. Egy picit most az egyesület bebillent a abba az irányba, hogy világszinten is komoly eredményeket értünk el. Most dolgozunk abba az irányba, hogy most a tömegbázist kell megint fejleszteni, mert tudjuk, hogy a versenysport és a tömegbázis nem mindig járnak kézenfogva, úgyhogy igyekszünk most az alsó szinteket erősíteni. Egyébként évente körülbelül 5000 embert viszünk vízre, mint egyesület.
Határfolyókon eveznek, hiszen a Dunán is, és az Ipolyon is, illetve hát fölmennek a Garamra, mint ahogy majd ez a társaság is fölmegy.
Igen, ezt jellemzően azért inkább itt a szob környéki nagymarosi vállalkozók mévelik. Amit ki szeretnék emelni, hogy itt alakult egy Ipoly fórum, most volt éppen 17-én nekik egy ilyen Ipoly fórumok, amin azon dolgoznak, hogy itt a helyi érdekeket összeegyeztessék a vízituristika irányába, de hogy ne legyen túl nagy tömegturizmus, ezért dolgoznak, és hogy mindenki elégedett legyen, a horgász, a vadász, a mezőr, a természettőr, a vízügyes, meg még a vízituristá is.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos différences. À la croisée des destins, vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Világjáró a szombat reggelben.
Múlt héten már megtudhattuk, hogy a kubai emberek imádják a zenét és főzni is jól tudnak. Ignacio Carballo, vagyis Nacho Chef Kubában született, később Mexikóban a vendéglátásban dolgozott. 2012 óta él Magyarországon, ahol megtalálta a párját Szilvia személyében. Az életük a főzés és a zene, nem csak otthon. Nemrég egy kis bemutatót is tartottak, ahol még Barta Bernadett a diktafon mellett egy banánnyomót is használt.
Főző banánból készül mindjárt. Nagyon különleges előétel. Egyelőre meg kellett hámozni főző banánt, ami egy kicsikét vastagabb, és nagyobb méretű, mint a hagyományos általános ismert sárga banán, és zöld színe van ennek, zöld a héja. És mi készül most itt felé?
Főző banán kosár, benne guacamole, garnélával lesz megtöltve. Körülbelül 5 perc.
El aceite tiene que estar no muy caliente, tibio.
Nagyon forró az olaj az első sütésnél, ez fontos.
Carballo Ambrus Silvia tolmácsol, és a férje Nacho már oda tette itt a felkarikázott főzőbanánokat, és elkezdett bizony sercegni és sülni ez a főzőbanán. Mi jellemző a kubai konyhára leginkább? Milyen fűszereket, vagy milyen alapanyagokat használnak? Most számomra kicsit furcsa ez a főzőbanán. Ez egy újdonság nekem.
Principalmente debe de estar el ajo.
Az egyik legalapvetőbb alapanyag.
El ajo.
Fokhagyma, a római kömény.
El laurel.
A babérlevél.
El oregano.
És az oregano. A konyhának ez a négy alap pillére mondhatjuk ki.
Una naranja.
Ez a naranja agria, amit mondott Nacho, ez keserű narancsnak szoktam fordítani. Ez tipikus latin-amerikai, ez is ilyen alapanyag, tehát igazából ilyen marinádoknak, húsok pácolására használják leginkább. Itthon nálunk Magyarországon ezt így még nem találtunk, lehet, hogy lehet kapni, de nekünk még nem sikerült megtalálni ezt a helyet, és ezért Nacho azt szokta csinálni, hogy narancsot és lime-ot szokott megfelelő arányban vegyíteni, és ezzel próbálja elérni ugyanazt az ízvilágot.
Mennyire lehet határt húzni a konyhák által? Tehát mondjuk egy mexikói fogást, egy kubait, egy venezuelait, mennyire könnyen lehet megkülönböztetni, akár a fűszerek vagy alapanyagok használata tekintetében.
Nacsonak egy nagyon nagy élmény és egy tapasztalás volt a Mexikóban eltöltött több mint 10 év. A mexikói konyha az benne van az első 3 legnépszerűbb vagy legismertebb konyhában a világon, úgyhogy neki ez egy abszolút top. Ugye Mexikóban van nagyon hideg is, meg nagyon meleg is, tehát mindenféle hőmérséklet megfelelő alapanyag is megtalálható. Ugyanúgy szerintem, mint Magyarországon is, ugye van ez a 4 évszak, van tenger is, tehát a tengeri dolgok is frissen jönnek. 31 állam van Mexikóban. Minden államnak megvan a maga sajátossága, például ugyanaz az étel, Nacho a molét említette. Máshogy készül mondjuk Jaliscóban, mint Guerrero, vagy már nem tudom, amelyik államot. Neki ez egy ilyen gasztronómiai utazás volt a Mexikóban eltöltött évek.
Köszönöm. Le is ment a fortyogó olaj mellé, és megkeveri a banánokat éppen a serpenyőben.
Cuba tiene una fusión de comida francesa, comida.
Kubai konyhának fúziós konyha, mert több nemzetnek a jegyei, fogásai keverednek. A spanyolok, Nács említette, francia behatás, az amerikai vonal is, ugye ők is ott voltak nagyon sok ideig, hogy ez egy ilyen fúziós konyha. Kubai ételeknek egy extra ízt, vagy ízvilágot ad az ugye a kubai zene és tánc.
Akkor a konyhában szoktak is, gondolom, sok zenét hallgatni, és szinte táncolva főznek. Így kell elképzelni valahogy?
Igen, abszolút szerintem.
En Cuba los niños duermen con música.
Kubában a gyerekek gyakorlatilag zenével alszanak, és hogyha nincs zene, akkor nem
tudnak.
És azt mondják erre az orvosok, hogy ez fejleszti az elmét.
Kicsit még Kubára gondolunk, akkor az ön férjének mi az, ami az otthon ízét jelenti?
El tamal, el cerdo asado.
Vagy sertéssült, a tamales, fekete babos, ezek annyira tipikusak, és tényleg a magyarul maniókának fordítják, és ugye ez is náluk egy ilyen alap zöldség, különböző formákba készítik, mi nem nagyon is, én se ismertem amúgy, és nekem ezek már ugye most teljesen természetes ételek.
Közben elkészültek a sült banánok, úgyhogy folytatódhat a munka, és most mindenki majd megformázza ezt a kis csészécskét.
Este proceso que hacerlo con el plátano caliente.
Igen, tehát ez, hogy meg tudjuk majd formázni ebben a banánnyomóval, ehhez melegnek kell. Tehát nem lehet, hogy kihűl a banán, mert utána nem fogod tudni megformázni az életbe se.
Akkor gyorsan én is magam elé veszek hirtelen egy ilyen kis formázót.
Banánnyomó.
Ez a banánnyomó egyébként egy olyan eszközt kell elképzelni, ami minthogyha egy ilyen lyukasztógép lenne körülbelül. Elveszek egy forró banánt, óvatosan, beleteszem a kis mélyedésbe, és akkor rányomom óvatosan. És közben nézem a technikát, hogy ezt oldalazva kell, tehát nem úgy, ahogyan gondolnánk, hogy be. És a kis banán kosárkák újra forró olajba mennek, és ott merülnek, sülnek tovább, de most már egy kis kosárka formában.
Muy bueno.
Össze is állítottam a kis kosárkát, került bele guacamole. Nagyon finom, külseje ropog, mert hogy sült. Nagyon finom, krémes a belseje ennek a főzőbanánnak, viszont egyáltalán nem édes, hanem sós.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl. Igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
Reklámot hallottak.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2026. május 2-án reggel 7 órakor köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit. Deák Dóra vagyok. A Szombat reggelt krónikával folytatjuk. A mikrofonnál a szerkesztő Pozsár Róbert és a bemondó Ordi András.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora. A köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
Május 1-én Európa szerte tüntetéseket tartottak a szakszervezetek és baloldali pártok.
Május végén adják át az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. Következnek a részletek. Teljessé vált a Tisza kormány minisztereinek névsora, miután Magyar Péter az utolsó két tárca vezető jelöltjét is megnevezte. Súlyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését. A tervek szerint az új miniszterelnököt is ekkor választják meg. Barna Péter összeállítása.
A Tisza kormány alatt nem lesznek csúcsminisztériumok, hanem minden fontos szakterületnek külön minisztere és minisztériuma lesz.
Magyar Péter április 20-án jelentette be, hogy várhatóan 16 miniszter lesz a Tisza kormányban. A külügyminiszter és egyben miniszterelnök helyettes Orbán Anita a Tisza külügyi vezetője lesz. A pénzügyminisztériumot Kármán András a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője fogja vezetni. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István üzletember és vállalatvezető lesz. Hegedűs Zsolt ortopéd sebész vezeti az egészségügyi minisztériumot. Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter évtizedekig vezette a Nyíregyházi állatparkot. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője. Ruszin Szendi Romulus korábbi vezérkari főnök lesz a honvédelmi miniszter. A Tisza párt elnöke területi és vidékfejlesztési miniszternek Lőrinc Viktóriát kérte fel. Lőrinc Viktória ügyvédjelöltként dolgozik. A miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízta meg Magyar Péter. Az oktatási miniszter Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus lesz. A Szociális és Családügyi Minisztérium vezetésével pedig a látássérült Kátai Németh Vilmost bízta meg Magyar Péter. Vitézi Dávid irányítja majd a közlekedési és beruházási minisztériumot. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium vezetésére Tarz Zoltánt, a Tisza alelnökét és európai parlamenti delegáció vezető. Kérte fel Magyar Péter. Tanács Zoltán irányítja majd a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, aki a működő és emberséges Magyarország program összeállításáért felelős. Igazságügyi miniszternek a Tisza párt jogi vezetőjét Mellétei Barna Márton kérte fel Magyar Pétert. A rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium élére Pósfai Gábort a Tisza operatív vezetőjét kérte fel. Súlyog Tamás köztársasági elnök május 9-ére hívta össze az országgyűlés alakuló ülését.
Haladéktalanul el kell kezdeni az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését, hangsúlyozta Magyar Péter a közösségi oldalán.
A leendő miniszterelnök hozzátette, az új országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
A Tisza kormány Magyarországért és minden magyar emberért fog dolgozni. Azért fogunk dolgozni, hogy szolgáljuk a csodálatos hazánkat és minden magyar embert. Valamint azért, hogy visszaadjuk a hitet abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, jövőt tervezni és családot alapítani. Azért, hogy egy működő és emberséges országban élhessünk.
Magyar Péter a közösségi oldalán beszélt arról is, miért jelölte sógorát Mellétei Barna Mártont igazságügyi miniszternek. Azt mondta, az volt az elsődleges szempont, hogy ki tudja a legfelkészültebben és morális meggyőződéssel megingathatatlan tisztességgel képviselni a működő és emberséges Magyarország programját. Hangsúlyozta, bíróként dolgozó húga felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék.
A Tisza kormány visszaállítja a szabad szülészorvos választást, jelentette be közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter.
Kapitány István azt írta, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Úgy fogalmazott, egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy, ahol a gyermekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés. Ahol a nők ugyanazért a munkáért, ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják.
A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.
Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet.
A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 milliós támogatását, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt írta, a nagyvállalkozó egy interjúban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot, eddig összesen 100 millió forinttal.
Magyar Péter szerint Váberer György 5 nappal a választás előtt valóban átutalt 5x20 millió forintot a Tisza számlájára, de előtte semmit. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, még a látszatát is szeretnénk elkerülni annak, hogy bármely oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzánk, ezért az 5x20 millió forintot Váberer Györgynek hétfőn visszautaljuk.
Horváth László drogügyi kormánybiztos veszi át Szécsi Zoltán helyét a Fidesz frakcióban.
Gulyás Gergely a Fidesz leendő frakció vezetője azt azután közölte, hogy a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó bejelentette, személyes okok miatt nem ül be a parlamentbe.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Ukrán megyeközpontok ellen indított támadást Oroszország, Kijev csapatai válaszul továbbra is az orosz olajipari egységeket célozzák. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Harkiv 5 kerületében is tüzek keletkeztek az orosz harci drónok becsapódásai után. Több épület mellett egy üzemanyagtöltő állomás is lángba borult és kiégett. A dél-ukrajnai Odesszában bevásárlóközpontot és 16 emeletes tömbházakat ért ellenséges légicsapás. Több helyi lakos megsebesült. Az ukrán hadsereg válaszcsapásként sorozatban negyedik napja támadta az oroszországi Krasznodár megyében található Tuapszei olajfinomítót és az itt működő Fekete-tengeri kikötői hálózatot. Kijev becslései szerint az orosz olajipari hálózat folyamatos támadásával 25%-os termelési visszaesést tudtak elérni. Közben a kijevi parlament vizsgálóbizottságot állított fel kárpátaljai katonai toborzók jogsértései kapcsán. A testület jogellenes fogvatartásokat, beteg emberek mozgósítását és korrupció gyanús ügyeket tárgyal kiemelt eljárásban. A botrányok miatt az ungvári toborzóközpont vezetőjét a frontra vezényelték át.
Sürgős, összehangolt fellépést csürgetnek a közel-keleti feszültségek eszkalációja miatt a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez tartozó országok energiaügyi miniszterei.
Az iráni háború miatt kialakuló üzemanyagválság különösen Dél-Kelet-Ázsiát érinti érzékenyen. Az importfüggőség fokozza a térség gazdaságára nehezedő nyomást és növeli az inflációt. Horváth Judit, a közmédia szingapúri tudósítója elmondta, a helyzetre reagálva Tájföld újraindította széntüzelésű erőműveit. A Fülöp-szigeteken nemzeti energiavészhelyzetet jelentettek be, Vietnám pedig felfüggesztette a nyersolajexportot.
Ami biztos, hogy a térség ellátását több forrásból kell biztosítani, ennek egyébként több eleméről is döntöttek e heti ülésükön az ASEAN gazdasági miniszterek. Talán az egyik legfontosabb eszköz az ASEAN kőolajbiztonsági keret megállapodásának a fokozása. Ez tulajdonképpen egy kölcsönös kőolaj megosztási rendszer, amelyik az információ megosztáson és az önkéntes segítségnyújtáson alapul.
A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták jó része már közelebbi célpontokat választ, és repülő helyett vonattal utazik.
A változás komoly hatással lehet a gazdaságra is, mivel a turizmus húzóágazat és rengeteg ember megélhetését biztosítja, mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hozzátéve, Magyarország biztonsága felértékelődhet, és ismét népszerű lehet a környező országok turistái között. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, amikor a belföldi turizmus került előtérbe.
Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
Itt a krónika.
Május 1-én Európa szerte tüntetéseket tartottak a szakszervezetek és a baloldali pártok.
Spanyolországban a munkavállalók kizsákmányolása ellen tiltakoztak, még Párizsban azt szerették volna elérni a demonstrálók, hogy május 1-e legyen munkaszüneti nap. Törökországban elszabadultak az indulatok. Az isztambuli megmozdulásokon mintegy 400 embert tartóztattak le, miután a tömeg összecsapott a kivezényelt rohamrendőrökkel.
A főváros az elmúlt 16 évben olyan hely akart lenni, amely őrzi azokat az értékeket, amelyeket az egész ország a magáénak tart, fogalmazott a főpolgármester a Magyar Szakszervezeti Szövetség majálisán.
Karácsony Gergely azt mondta, bízik abban, hogy az új kormány kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók érdekvédelmére.
Helyre kell állítani az intézményes érdekegyeztetés rendszerét, egy új sztrájktörvényt kell elfogadni, meg kell szüntetni a rabszolgatörvényt, meg kell szüntetni a külföldi munkavállalók szervezett idehozatalát, ami egyszerre helyezi őket rabszolgasorsba, és teszi lehetetlenni azt, hogy egy kiegyensúlyozott és a béleket felzárkóztató bérpolitikát folytassunk Magyarországon. Ezeket a követeléseket joggal teszi le a következő kormány asztalára a szakszervezeteknek a világa, hiszen a változás értelme éppen az, hogy ez az ország végre mindannyian közös otthona legyen.
A Mi Hazánk mozgalomra szavazó 360 ezer ember több tiszteletet érdemel, mint amennyit Magyar Péter tanúsít feléjük, mondta a párt elnöke a mozgalom majálisán.
Torockai László hangsúlyozta, az új országgyűlésben a Mi Hazánk lesz az egyetlen igazi ellenzéki erő a liberál globalista nagy koalícióval szemben.
Ha majd a Magyar Péter által vezetett kormány esetleg bűnöket, hibákat követne el és rosszul kormányozna, akkor ki fog ebben a magyar országgyűlésben küzdeni? Ki fogja képviselni majd a magyarok millióit, akiknek esetleg kárt fog okozni majd ez a most alakuló kormány? Hát az egyetlen egy pártelnök az ellenzéki oldalon, az jó magam, tehát nem is lesz más, mint a Mi Hazánk mozgalom, úgyhogy én azt a hat képviselőt semmiképpen nem becsülném le.
Május 1-e a dolgozók nemzetközi összefogásának ünnepe, hangsúlyozta a Magyar Munkáspárt ünnepségén a pártelnöke.
Törmer Gyula hozzátette, ez az egyszerű emberek ünnepe, akik a tőke ellen küzdenek.
Hiszem, hogy a Körönt ma az egyetlen olyan hely Magyarországon, ahol nem csak majálisról, nem csak virsliről, nem csak zenéről esik szó, hanem harcról. Az egyetlen olyan hely, ahol nem áltatjuk az embereket, ahol nem igyekszünk elaltatni őket, hanem ellenkezőleg igyekszünk felébreszteni őket.
Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak a projektnek, amely az autópálya bővítését és korszerűsítését célozza.
Az M1-est naponta 80-100 ezer jármű használja, és a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is kiemelt jelentőségű. Az új Biatorbágyi csomópont és a főváros közötti szakasz lesz az első, ahol elkészül a végleges pályaszerkezet, mondta a Szimicsku László, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő kommunikációs igazgatója.
Május végével a Biatorbágyi felhajtót át tudjuk adni a forgalomnak, és azt várjuk, hogy az agglomerációs közlekedés ebben az időpontban már könnyebb lesz. Lesz egy másik könnyítés az itt élők számára, ez a Páty és Biatorbágy közötti, itt olyan munkálatok zajlanak, amelyek egy alagutat érintenek.
Megkezdődött az előszezon a Balatonnál.
Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke hangsúlyozta, a hajók a Fonyód és Badacsony közötti szakaszon is fél óránként indulnak, és már a MÁV szerelvényei is az előszezoni menetrend alapján közlekednek.
A MÁV kiadta pár nappal ezelőtt a közleményét, és az előszezoni menetrendet hamarabb indítják idén útnak, aminek kifejezetten örülünk, mert ez a balatoni szakaszokat is érinti, és így Budapestről már óránként járnak járatok a Balatonra, tehát azt gondoljuk, hogy mindenki könnyen le tud jönni, sőt, ugye az országbérlet kedvezményeivel pedig rendkívül költséghatékonyan lehet ma lejutni, tehát nagyon kedvezményesen.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében, a Debrecen felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél a külső sávot lezárták.
Időjárás jelentés.
Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok között alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késvestére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a Gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Tisztelet. Engedelmesség vagy kölcsönösség?
Bár a kifejezés ugyanaz, mégis az X és a Z generáció tagjai más jelentést társítanak hozzá. Ilyen egyszerű példákkal és videókkal próbálja a korcsoportok közötti különbséget szemléltetni a Nyugi Zóna projekt. Ezt Kovács Sünde szociológus, ifjúsági kócs és lánya, Bukort Meriem kommunikáció szakos hallgató készíti. Őket köszöntöm most itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen a meghívást!
Jó reggelt, köszönjük!
Bezzeg az én időmben, halljuk sokszor ezt a mondatot az emberektől, és hogy most csak egy egyszerű példát hozzak, az én szüleimnek iskola után a földeken dolgozniuk kellett. A mi generációnk pedig sokszor a telefonját nyomkodja tanulás helyett. Persze egy idő után mi is rájövünk, hogy a szabadidőt sokkal hasznosabban is el lehetne tölteni, de hogyan lehet ezt megértetni egy szülő részéről a gyerekkel, hogy régen neki más volt, értékelje azt, hogy mondjuk most van ideje, és hasznosan is tölthetni. Fordulok Tündéhez.
Nálunk ez nagyon sokszor téma, ez a bezzeg az én időmben, tehát akkor, amikor mi így a videónkban beszélgetünk ezekről a témákról, közöttünk is elhangzanak ezek a beszélgetések, tehát amikor kérdezik azt, hogy mi szoktunk-e vitatkozni, hát igen, szoktunk, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát mi próbáljuk megérteni egymást nézőpontját, és próbálunk a felszín alá nézni. Ugye két teljesen különböző környezetből jövünk, más mintáink vannak, és ezeket próbáljuk egymással megértetni, és a nézőinkkel is, akik nézik a csatornánkat. Amikor én kimondom ezt a mondatot, hogy bezzeg a én időmben, akkor ő rögtön megállít, hogy hát igen, de most már nem az van.
Bizony, megváltozott a világ.
Így van.
Ilyenkor elég nehéz nekem ezt átgondolni, hogy más mintát hoz, mint amit én, és akkor kezdünk el erről beszélgetni, és ezekre ránézni, hogy amikor én kimondom azt, hogy bezzeg az én időmben, akkor az alatt mi lehet? Tehát milyen motivációk, milyen mondatok, milyen érzések lehetnek, és ezeket próbáljuk mi megértetni egymással, hogy például az, ami az én időmben még jó volt, az nem biztos, hogy már ebben az időben is megállja a helyét.
Igen, nagyon fontos, hogy ezeket mind a két generáció tudatosan nézze.
Meg azt hiszem, hogy meghatározzuk, hogy a fogalmak mi mit jelent. Ugye pont a tisztelet az, amire engedelmesség vagy a kölcsönösség szót használták az egyik videójukban, és mind a kettő ugyanazt jelenti, csak mégis mást értünk alatta. És ugye nézzük meg ugye a Nyugi Zóna projektnek a hivatását, mert hogy ahhoz, hogy meg tudják értetni másokkal, vagy le tudják küzdeni a különböző generációk közötti konfliktusokat, nehézségeket, ugye anya-lánya párosként egymás közötti és ezt át kellett gyúrni, és megismerni a másikat. Igen, lehet régen valaki így gondolkodott, ma meg máshogy.
Nagyon jó, hogy ezt a videót felhozza példának, mert azért ez nagyon benyomogatta a gombokat néhány embernél, és ezért ennek kellett egy folytatást is szentelnünk, hogy ugyanaz a szó a két generációnak mást jelent. Tehát akkor, amikor a két generáció egymásnak feszül, akkor nem is biztos, hogy a mondani való feszül egymásnak, hanem az, ami alatta van. És mi ezt próbáljuk felszínre hozni, ezt próbáljuk bemutatni a videóinkban.
Meriem, miért tartották fontosnak, hogy egyébként így a generáció közötti különbséggel elkezdjenek foglalkozni?
Azért, mert rengeteg barátnőmmel ugyanez van, hogy a szüleikkel nem tudnak kommunikálni, és látták, hogy mi mennyire meg tudjuk egymást érteni. Nagyon fontos, ugye, hogy amint előbb is említettem, hogy tudatosan rá kell ezekre nézni. Úgy gondolom, hogy mi elég tudatosan tudunk akár veszekedni is, és vitatkozni, inkább úgy fogalmaznék.
Ami azt hiszem, utána építő jellegű tud lenni.
Igen, mindenképpen, igen.
Meg közben van egy ilyen önismereti folyamat is, hogy meg akár az, hogy édesanyámmal hogyan kommunikálok, a lányommal hogyan kommunikálok.
Nagyon érdekes, hogy pont tegnap beszélgettünk erről, hogy indult el ez az egész, és egy beszélgetésből akkor pont nálunk volt egy barátnője, és nyilván a barátaik szeretnek nálunk lenni, mert olyan, mintha családtagok lennének, és valami téma benyomta mindkettőnknél a gombot, és elkezdtünk vitatkozni. És ahogy így vitáztunk egymással, a barátnője megszólalt, hogy olyan jó benneteket hallgatni. És mi egymásra néztünk, hogy ezt most miért mondod, hát éppen vitázunk egymással, és mondta, hogy azért, mert annyira átjön, hogy ti nem lenyomni akarjátok egymást, hanem meg akarjátok érteni a másikat, és meg akarjátok érteni az, hogy mi van a mögött, ami most vitatkoztok.
Igen, de hogyan válhat mindkét fél nyitottá abba az irányba, hogy elkezdjenek kommunikálni? Mert ugye szerintem lehet, hogy nagyon sokszor mi gyerekek abba a nehézségbe ütközünk, hogy például a szüleink egy másik generáció, máshogy nőttek fel, ők nem annyira beszéltek a saját szüleikkel kendőzetlenül különböző témákról, és akkor hogyan tudjuk egymást megszólítani?
Hát most lehet, hogy sok szülőnél egy kicsit kicsapom a biztosítékot, de szerintem a szülőnek kell elkezdenie. És a mi generációnknál azt látom, hogy nem igazán vagyunk erősek még önismeretben, meg önreflexióban. Tehát elsősorban magunkon kellene ezt kezdeni, és akkor biztos, hogy a gyerekeink is nyitottabban fordulnának hozzánk. Én azt látom a generációnkban, hogy akkor, amikor a gyerek jelez valamit, hogy neki nem tetszik, akkor vagy megsértődünk, vagy elvonulunk, vagy elkezdünk védekezni, vagy azt mondjuk, hogy biztos, hogy nincs igazad. Na, én ilyet nem szoktam csinálni, hanem akkor, amikor, ugye nekem egy fiam is van, tehát amikor a gyerekeim jelzik, hogy hát valami nagyon nem oké, és úgy oda mondják nekem, hát nyilván először rosszul esik, lehet, hogy még másodszor, meg harmadszor is, de biztos, hogy utána elkezdek azon gondolkodni, hogy ezt most miért mondták, én ezt honnan hozom, honnan van ez a minta, hogy tudok ezen változtatni, és amikor mindezt itt szépen átforgattam magamba, biztos, hogy oda megyek hozzájuk, és azt mondom, hogy annyira hálás vagyok nektek, hogy ezt megmutattátok, és köszönöm.
Nagyon jó, hogy megemlítette a mintákat, mert azt hiszem így a projektnek ez is az egyik célja, hogy a régi mintákat, a berögzült rossz mintákat valahogy le tudjuk küzdeni. Ez hogyan lehetséges? Mit tudnak másoknak segíteni?
Első és legfontosabb az lenne, hogy felismerjük ezeket a mintákat, és a videóink is pont erről szólnak, és néha elég szélsőséges helyzetekben mutatjuk meg ezeket a mintákat, mert az biztos, hogy akkor valamit benyom, és vagy elkezdenek vele foglalkozni, vagy nem. Tehát vagy kritikának veszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy felismerjük, mert akkor tudunk elkezdeni ezen változtatni. És hát mi igazából ezt próbáljuk közvetíteni a videóinkon keresztül.
A mi generációnak egyébként szerintem már sokkal egyszerűbb, mert a social media rengeteg tudatos tartalomgyártó is van, és ezek akár inspirálhatnak is minket ebben.
Mi mindent adott a mindennapjaikhoz az, hogy leültek egymással beszélgetni? Mert ugye kell valami alap, amit információ, tudást, most tapasztalatot összegyűjtöttek, amit másoknak tovább tudnak adni.
Mondtad is, hogy most már a social médiában nagyon sok előadás van a tudatosságról, a mi generációnknál ez még nem volt jelen. Reggel beszélgettünk Joe Dispenzáról, hogy én még mondjuk 10 évvel ezelőtt találkoztam az ő nevével, te már most hallgatod az ő előadásait, tehát ez a generáció már sokkal tudatosabb, mint a mi generációnk. És amikor mi elkezdtünk ezekről a témákról beszélgetni, akkor nekem nagyon érdekes volt szembesülnöm azzal, hogy ők már mennyire nyitottabbak, mennyire tudatosabbak mindenre, mint amilyen én voltam, vagy inkább nem voltam ebben a korban.
Majd emlegetjük azt, hogy a fiatalok mennyire jártasak a social media világában, meg nézik a videókat, mert ilyen mennyire kellett az édesanyjának instrukciókat adni,
hát,
segíteni.
Eléggé.
Mert megvan a tudás, meg az információ, amit szívesen átadnak.
Hát azért eléggé győzködtem a TikTok miatt, mert nagyon nem szeretett volna megjelenni, ugye így arccal főleg, mert az ő generációja nincsen ehhez hozzászokva. De egyébként utána már azért egyszerűbb volt, amikor az első videót kiraktuk utána. Szerintem eléggé belejöttél ebbe az egész TikTokba.
Milyen visszajelzések vannak egyébként? Ugye mi most itt a tisztelet szót emeltük ki, aminek kifejezéseit saját maguk meghatározták, de ugye a munkával kapcsolatosan, mindenféle témával kapcsolatosan elmondják, hogy mi az az első szó, ami eszükbe jut, de hogy rá tudnak kapcsolódni az emberek a különböző generációkra? Mik a videók visszajelzései?
Hát minket is meglepett, hogy milyen hirtelen, milyen népszerűek lettek ezek a videók, és rengeteg hozzászólás érkezik, hogy annyira hiánypótló, amit csináltok, és annyira jó, hogy vagytok, hogy megpróbáljátok közelíteni a nézőpontokat. És egyébként mi TikTokon terveztük, hogy csak azon maradunk, de egy idő után jöttek azok a hozzászólások, hogy az Instára is vigyétek már át ezeket a videókat, hogy a szüleinknek meg tudjuk mutatni. Úgyhogy azért most már ott az Instán is jelen vannak ezek a videók, tehát tényleg nagyon meglepett minket ez a fogadtatás.
Holnap, vasárnap anyák napja van. Mi az, amit tudnának tanácsolni a fiatal lányoknak, nőknek, asszonyoknak hogyan tudják az anya-lánya kapcsolatot erősíteni. Mert ugye itt most két olyan személy ül előttem, akik annyira erős kapcsolatot kialakítottak, meg kommunikálnak egymással, hogy konkrétan közösen dolgoznak, és közös projektet indítottak el.
Beszélgetni, tehát ez nagyon fontos, és hogy beszélgetés közben egy kicsit tudatosan beszélgetni. Figyelni a másikra, őszintén figyelni, tehát jelen lenni a beszélgetésekben.
Tényleg lássunk a dolgok mögé, lássunk a mögé, hogy a másik illető az mit szeretett volna mondani. És tényleg a kommunikáció a legfontosabb szerintem is.
A generációk közötti különbségek megértéséről szól a Nyugi Zóna projekt, illetve a különbségek miatt kialakult konfliktusok feloldására ad útmutatót megértéssel az oldal két készítője. Kovács Tünde szociológus, ifjúsági kócs és lánya, Bukort Meriem kommunikáció szakos hallgató volt itt a vendégem a szombat reggelben.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Csillag. Ne várj, mert virrad, az a sok szóbeszéd elég. Nekem már nem kell, mert a nap, ha fel kell, a légy ott már el kell.
Kívánok, 7:30 van, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Zelenszky arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastrukturális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a rendet technológiai fejlesztőt kért fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely kíséri és segíti a kommunikációt, a navigációt, valamint az űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos gomoly felhős idő várható ma eső nélkül, az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főleg a keleti ország részben. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
7 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A vendéglátásban a csúcs és a művészi értéket a fine dining képviseli. A szombat reggelben hazánk első olyan séfjét ismerhetik meg, aki a fine dining nemzetközi terítékén vált valódi világsztárra. Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Szép reggelt kívánok!
Hosszú szervezés előzte meg, hogy most itt köszönthetem a stúdióban, hiszen folyamatosan járja a világot, és tudjuk, hogy aki a vendéglátás területén dolgozik, az van, hogy a munka ünnepén, például a tegnapi nap folyamán is dolgozott és talpon volt. Most egy kicsit talán rugalmasabb az élete, hogy itt korán reggel köszönthetem?
Hát nem rugalmasabb, mondjuk, hogy ilyenkor rövidebb, mert azért hajnalba végzek úgy nagyjából, és akkor ilyenkor el lehet dönteni, hogy lefekszik az ember arra pár órára, vagy akkor le se fekszik. De hát ez ezzel jár.
Évtizedek óta ebbe a szakmában van, úgyhogy azért megtanulta, hogy igenis nagyon sok mindent úgymond fel kell áldozni a siker és a tudás érdekében. Talán azt hiszem, itt a tudás azért sokkal fontosabb, mert kitérünk majd arra, hogy ugye Michelin csillagos séf is, de azért, ahogy mondjuk az ön életrajzi könyvét is olvastam, abban is az szerepel, hogy nem az volt a cél, hogy ön híres, elismert legyen, hanem hogy azt a tudást, amit a világ tájain meg lehet szerezni, az igenis a birtokában legyen.
Igen, ez így volt, mert én amikor elkezdtem szakácsként tanulni, és belekerültem ebbe a szakmába, az első munkahelyem Írországba is nagyon egy fine dining étterem volt, és én teljesen vakon kezdtem el ezt a pályát, én nem tudtam, hogy ez miről szól. Tényleg az volt a szerencsém, hogy én jó helyre kerültem, és nagyon, mint a szivacs, így próbáltam fölvenni a ritmus, meg a tudást is magamba szívni, és láttak bennem valami lehetőséget, és egyik munkahely, egyik lehetőség jött a másik után, és akkor így ilyen villámsebességei növekedtem, és kerültem jobbnál jobb séfek mellé, akik tanítottak, és nagyon sok mindent tanultam tőlük.
De azért nagyon hosszú volt ez az út, mert azért minden helyen szinte újra kellett építenie magát, és újra kellett kezdeni a legaljáról, vagyis hát a kezdeti időszakban, de azért mondhatom, hogy az legalább egy 10 év volt, amikor különböző éttermeket váltott, és ugye azon gondolkoztam, hogy vajon mi lehetett az az erő vagy hit, ami annyira vitte előre, hogy sose adja fel, mert a könyvében írja azt is, hogy volt olyan helyszín, amikor mondjuk a szállásától kilométereket kellett sétálni arra, hogy a munkahelyére érjen, és ugyanúgy fagyban, esőben, nyári naptűzésben.
Hát ezen kívül még azért nagyon sok minden volt, tehát onnantól kezdve, hogy én mindenhol külföldi voltam, azt mondanám, hogy már nő voltam, de igazából azt erre így nem hegyezték ki, de azért érezhető volt, hogy másképp bántak velem. Azért más országban voltam, ahol angolul beszéltek, németül, meg franciául, hiába beszéltek angolul, nem szóltak hozzám, úgyhogy ott is meg kellett tanulnom akkor a másik nyelvet. Tehát úgy mindig izgalmas volt így újra beilleszkedni más környezetben, nagyon sok stressz ért minket, ott azért teljesíteni kellett folyamatosan. nem is tudom, hogy nagyon gyorsan történtek a dolgok, így az embernek nem volt ideje feleszmélni, hogy most akkor kiszállni belőle, vagy nem. Ez egy ilyen mókuskerék effektus volt, és azért sok mindent adott is, tehát jó dolgokat is, és akkor az ember, amikor így megtapasztalja jó oldalát, akkor az olyan, mint egy kicsit a drog, hogy ebből akarok még többet, és akkor ez hajtott előre, és tényleg mindig mindenhol újat tanultam, magamról is, a világról is, és ez tetszett.
Milyen plusz dolgokat ad a főzés? Mi történik ott a konyhán? Mert ugye mi, amikor elmegyünk egy étterembe, megrendeljük az ételt, akkor nem tudom, eltelik 20-30-40 perc, és akkor ott addig beszélgetünk az asztalnál ülőkkel. Közben zajlik minden a háttérben, nem annyira látunk bele. Persze nagyon sokan dolgoznak ott, de mi az az igazán szép része, amit imád ebben?
Hát most csúnyán fogalmazva biztos azt mondanám, ez életünkért küzdünk abban 20-30 percbe, mert azért vannak olyan szervizek, amikor nem minden tökéletesen megy, és akkor tényleg megfeszül az ember. Ugyanakkor meg volt olyan is, és ez most már egyre több az én konyhámon, hogy annyira összeszokott csapat vagyunk, hogy szó nélkül, mint hogyha tényleg bemennél, és akkor egy katonaság érzete lenne az embernek, ritmusra mozgunk, teljesen stresszmentes a dolog, tehát olyan, mint hogyha egy színdarabot nézne az ember, mint a hattyúk tovább, tehát ugye nagyon szépen dolgozunk, és nagyon jó látni, hogy a vendégek mennyire értékelik a munkánkat, és mennyire sok embernek örömöt, emléket tudunk ezzel szerezni, és szerintem ez a legszebb része a szakmánknak.
2015 óta volt a Michelin csillagos Kosztesz étterem séfje, és 2017-ben, illetve 2018-ban is megkapta ezt az elismerést az étterem. Ott is azért azt a pillanatot hogyan élte meg?
Hú, hát az érdekes volt, mert amikor hazakerültem Magyarországra, én nagyon sokat voltam külföldön. És azért hazaérkezni a sok fiú közé, teljesen más közegbe, külföldről szakadt magyarnak hívtak, meg nőként nem nagyon ismertek el. Itthon azért nagyon sok bántást kaptam, hogy nőként, vezetőként úgy meg kellett küzdeni érte. Ott is azért nagyon sokat dolgoztam, és ott nem volt időm megélni ezeket a sikereket. Tehát, hogy 30 év alatt, 27 évesen én voltam az első magyar női séf, ráadásul Közép-Európában, aki megkapta a Michelin. Onnantól kezdve, mint hogy a világsztár lettem volna, nagyon sok helyre kell mennem. 5 éven keresztül állnon a csúcstartók voltunk, tehát, hogy az év séfe, az év étterme folyamatosan a topba. Azért azt az embert kiégeti elég rendesen, meg felemészti, és azért ott a nap 24 órájából ott kellett dolgozni.
Dolgozott Írországban, Angliában, Ausztriában, Franciaországban, most éppen Dubajban szólítják a kötelességeimet. Hát mondhatjuk, hogy Magyarországra is azért rendszeresen jár, amikor van lehetősége, és itt is dolgozni szokott. Nem tudom, akkor mikor kapcsolódik ki, vagy hogyan lehet kikapcsolódni.
Hát nekem a munka a kikapcsolódás, tehát ha nem dolgozok, és akkor is dolgozok, és szerintem ezt így érdemes csinálni, amikor az embernek a munkája a hobbija is. Tehát, hogy ebbe szerintem másképp nem szabad belevágni.
Aki a fine dining területén dolgozik, ott azért megszokhattuk, hogy hát kész műalkotásokat raknak, azt hiszem, a vendégek elé. Tényleg ilyen művészi alkotásokról beszélünk. Ezek után egy nagyon egyszerű, otthon készült, töltött káposztát, dödöllét, bármit azért meg tud enni?
Meg tudok enni, meg is főzöm, én nagyon szeretem, én a leghálásabb közönség vagyok, tehát hogy én nekem teljesen, hogy oda égetik, nem égetik oda, nem úgy csinálják, csak ne nekem kelljen főzni, tehát hogyha valaki a szívből elém teszi, akkor szerintem az számít.
Akkor azért fontosak az ízek? Nagyon. Hogy mi a legfontosabb?
Nagyon, szerintem nagyon fontosak az ízek, az élmények, tehát ezt azért az emberek elfelejtik, hogy a egész nap azért jövünk, megyünk, ezért háromszor minimum étkezünk, és hogyha nem jól eszünk, vagy nem jó ízűt eszünk, akkor az kihatással van az életszínvonalunkra is, az érzékeinkre is, az, hogy érezzük magunkat. Tehát ha háromszor jót eszek, akkor már kedvem is jobb. Tehát szerintem ez nagyon fontos, és jobban oda kéne figyelni, és azt is elfelejtjük, hogy azért együtt enni mindig jobb, mint egyedül. Tehát, hogy nagyon sok társadalmi hatása is van.
És egy séf tud napi háromszor étkezni?
Három kis kanállal, igen.
Vagy maximum, amikor kóstolják a szószokat,
igen,
lehet,
igen,
hogy
igen.
Annyi
sok
az ember,
kicsit, az mondja, sok kicsit,
ember
igen.
Szervezetébe. Ugye most június 12-től 14-ig a Debreceni Gurmé Fesztiválon is lehet majd azért önnel találkozni, mert most ez egy ilyen kis hivatás, hogy arca képviselője lesz ennek a fesztiválnak. Azért ezt örömmel halljuk, hogy tényleg szán időt arra, hogy itthon is találkozzon a magyar emberekkel.
Igen, nagyon-nagyon tetszett ez a felkérés, mert végre egy ilyen gasztrofesztnek lehetek az arca, nagyon jó a téma is, a világ ízei, hát ki más lehetne az egyik főszereplője, mint én, azért a könyvem is erről szól, a világ ízeiről, az elmúlt 16 évemből, ami szerintem nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja benne, ami éppen neki szól, és tetszik neki, úgyhogy ez egy izgalmas három nap lesz, lehet velünk találkozni, látványkonyha lesz, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
Mert hogy már egy kicsit átalakult ugye a világ, a séfek világa is olyan szempontból, hogy persze említettem, hogy az zárt ajtók mögött a konyhában készítik az ételeket, de már egy kicsit ki is kellett lépniük, úgymond a vendégek irányába, hogy tudják ők is párosítani azt, hogy ki készítette az adott ételt.
Nekem ez nem volt új, mert azért a fine diningban nagyon régen is az volt a szokás, hogy mi kimentünk a konyháról, beszéltünk a ételekről, a vendégekkel beszélgettünk. Igazából itthon Magyarországon az az új dolog, hogy ilyen nagyon celebként kezelik a szakácsokat, én ezzel annyira nem értek egyet. Persze fontos, hogy láthatóak legyünk, meg lássanak, de én azért szeretem betartani az egészséges határokat, és nekem az a fontos, hogy lássam a vendégeim, mert tudjak velük beszélni, és az a kontextus, az érintkezés meglegyen.
Hova lehet még fejleszteni a tudást?
Hú, mindig lehet szerintem.
Csak mondtam, hogy nagyon sok helyen dolgozott már, és tényleg nagyon különböző területeket tanult meg, szóval azért a francia konyha tehát teljesen más, mint mondjuk a magyar vagy egy angol. Volt olyan terület, ahol például ön ment a kollégáival az erdőbe, és szedték a gombákat, bodzát, és abból készítették az ételeket.
Igen, tehát ugye az alapoktól kezdve egészen a teljesen a világ klasszikusokig, azért szerintem ezeket muszáj megtanulni, és mindig van hova fejlődni, mindig van mit tanulni, tehát Dubajba is azért volt jó elmenni, mert ott a japán ízeket végre elővehettem. Nagyon sok minden Japánból jött, az dubai arab ízvilág, az fantasztikus. Tehát itt hihetetlen jó fűszerezéseik vannak. Azért a csapatom az 15 nemzetből áll, és azért egymás között beszélgetünk, és rengeteg mindent tanul az ember a nepáli konyháról, az indonéz konyháról, és akkor így mindig itt cserélgetünk recepteket, ők megmutatják az ő nagymamájuk, hogy csinálta, az én nagymamám, tehát gulyást kellett nekik főznöm, mert nem hallották, hogy mi az, és ez nem is tudom, ilyen teljesen szürreális, hogy Dubajban rendelem a magyar piros paprikát, és akkor gulyást főzök nekik, és így két pofára eszik, tehát ez nagyon jó volt. Úgyhogy ezek szerintem nagyon jók, és tényleg mindig van mit tanulni. Mert jó pap is holtig tanul, hát mi is ezt csináljuk.
Ilyen szempontból hogy néz ki egy menü mondjuk az ön konyháján, hiszen nem gondolom, hogy csak a maguk szórakoztatására ismerik meg más népeknek, más tájaknak az ízeit.
Nem, hát nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy melyik országban vagyunk, milyen a közönségünk, tehát ez nem hinném, hogy ez önmagvalósításról kéne, hogy szóljon. És igazából, ha 100 emberből 95-nek ízlik az étel, akkor szerintem mindenkinek fog ízleni. Én ezt úgy is szoktam, hogy megnézem a helyi szokásokat, azért az én tradíciómat is beleviszem, az én tudásomat is, tehát ilyen nagyon sok halmazt veszek egybe, és egy pici szűk keresztmetszetet találom meg. Én amikor egy menüvel kész vagyok, én nagyon sokféle emberrel, sok mindenkivel lekóstoltatom, és minél több embernek ízlik, annál jobban tudom, hogy az sikerre van ítélve, és nagyon sok ilyen ételem van, ami világszinten is ilyen nagyon híres lett, és nagyon egyszerű dologból indult. Tehát az én dédnagymamám, hogy készítünk jusajtot, meg jutúrót otthon, és azt vittem bele az ételbe, a japán vakaméval, meg macsával, és hatalmasat robbant, és az három is nem csillagos fogás lett, és az lett az év étele, ami szintén benn van a könyve, és le van írva a története. Tehát, hogy hihetetlen, hogy milyen magasságokba tud menni egy étel.
Melyik a legizgalmasabb része a konyhaművészetnek, amikor ön ott van a konyhában és egy ételt készít? Mi az a pont, amit úgy igazán a legkiemelkedőbben szeret? Az, amikor már kész az alkotás, és akkor mondjuk a pincér kiviszi a vendégnek, vagy az előkészületek, amikor gondolkodik még?
Hát a gondolkodás az néha jó, meg a kreativitás, akkor van baj, amikor így megakadunk, és akkor jó, de hogy mit kéne, meg hogy kéne. Egyébként azt nagyon szeretem, amikor mondjuk van egy új menüm, és kimegy az első étel, hát mint a gyerekek az oldalban, mindegyikünk megáll, mindegyik sarokban, a felszolgálók is, én is, és nézzük a vendégnek az arcát, hogy mit szól hozzá, tehát egy ilyen, nem is tudom, így elbújunk, és mint a gyerekek úgy viselkedünk, tehát az szerintem az a legjobb, és amikor így veszi a szájába az ételt az első falatnál, és amikor becsukja a szemét, és akkor és akkor így ízlik neki, szerintem az a legjobb.
Mi a következő cél?
Következő cél? Hát én nagyon szeretnék hazajönni és a tudásomat átadni, fiatalabb generációt, vagy akár mostani generációt is tanítani, átadni a tudást. Tehát ezt szerintem szeptembertől fogok is tanítani. Vendéglátói főiskolákon, azért Dubajban is nagyon sok ilyen gasztroiskolánk vannak, és mi azért nagyon előrébb vagyunk ezekkel technikailag is, tehát hologramos oktatás, 3D-s, tehát hogy nagyon ilyen science fiction, de azért szeretném az itthonit is így felhúzni, és azért a vendéglátás turizmusba részt venni, hogy minél jobban felzárkózzunk, és tényleg ott legyünk a világ térképen.
Azt érzem, hogy még lesz lehetőségünk beszélgetni, mert tényleg nagyon sok minden fejlődik a világban, hát természetesen a gasztronómia területe is. Nagyon szépen köszönöm. A fine dining világába kóstolhattunk bele az elmúlt percekben, és a Michelin csillagos Palágyi Esztertől is megtudhattunk többet, aki itt volt most a Szombat reggel stúdiójában. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Deák Dóra.
A vendéglátásban dolgozók élete az év majdnem 365 napján munkával telik. Kevés a szabad nap, a munka pedig fizikailag és mentálisan is megterhelő, de azt hiszem, hogy még számos szakmát felsorolhatnánk. A következő percekben a munka-magánélet egyensúly kerül a középpontba. Vendégem Béres Eszter, integrál coach. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Én a szüleimnél is még azt láttam régen, hogy fix munkaidejük volt. Reggel 8-tól 4-ig, vagy mondjuk 9-től 5-ig kellett dolgozniuk. Nagyon sok embernél ezt tapasztaltam, de mára azért már nagyon megváltoztak a munkaidőbeosztások, a munkarendek is. Hogy látja, mennyire nehéz elválasztani a munkát a magánélettől?
Nagyon jó kérdés, és mit említett a 9-től 5-ig fix munkarend, illetve az a fajta rugalmasság, ami most leginkább már azért megjelenik talán Covid óta jobban az életünkben. Én úgy látom, hogy ez egyszerre lehet áldás, de lehet nehézség is. Kezdenek egy picikét a keretek sokkal jobban kitolódni, és adott esetben akár túl is dolgozhatjuk magunkat. És az örök kérdés a munka-magánélet egyensúlya, ez korunknak az egyik legnagyobb kérdése, és én úgy érzem, hogy egy eléggé szubjektív is, nagyon szubjektív lehet az, hogy kinek hol van ez a határ, és adott esetben ki meddig tud, akar, szeretne valamit kitolni.
Illetve, hogy kinek milyen a munkája. Mert ugye mindig itt a kollégákkal szoktam példálózni, hogyha ismerősökkel beszélgetünk, hogy tudom azt, hogy mondjuk egy operatőr, ő a munka ideje végén lerakja a kamerát, és ő befejezte aznapra a munkáját. Mi rádiósok, nagyon sokszor van olyan, hogy mondjuk délután 5 órakor megyünk el egy könyvbemutatóra, ha az másnapi adásba kerül, akkor igen, 7 órakor hazamegyek, elkezdem vágni, küldöm a szerkesztőnek, lényegében én akkor inkább este dolgozom. De azt a feladatot el kell végeznem, mert határidő van, és azt hiszem, hogy nagyon sok olyan cégvezetőt is látunk, aki elmegy egy nyaralásra, és sajnos nem tudja letenni a telefont.
Ez abszolút klasszikus, és azt kell, hogy mondjam, hogy vagyunk egy jó páran, akik ebbe belecsúszunk. Nagyon-nagyon gyakori az, hogy egész egyszerűen idegrendszerileg nem tudunk kikapcsolni. Ugye az idegrendszer az alapvetően nem lineálisan működik, tehát ő nem tudja, hogy most vasárnap van és pihenni kellene. Úgy képzeljék majd el a hallgatók, hogy nem tudunk gomnyomásra kikapcsolni. És ez szerintem egy teljesen érthető dolog, csak nagyon sokszor elfeledkezünk erről, és ugyanúgy pörgünk tovább fejben, és akár a testünkben is, mint hogyha adott esetben egy normális munkanap lenne. Mi az, amit adott esetben ilyenkor tehetünk? Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk önmagunkra, tudatosak legyünk a testünkre, és figyeljünk arra, hogy a testünk milyen jelzéseket ad. Nagyon sokszor tapasztalom én is azt magamon, hogy jön a hosszú hétvége, akkor végre tudnék ugye pihenni, és valami miatt mégsem megy. Ugyanúgy feszült vagyok, ingerült vagy ideges, hiszen az idegrendszerem és a testem nem tudja, hogy ez most egy hosszú hétvége. Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy mi az, ami valóban a szükségletünk. Tehát adott esetben, hogyha ez egy séta, vagy egy bármilyen dolog, amire azt érezzük, hogy jót tenne nekünk, is szükségünk lenne rá, akkor azt engedjük meg magunknak. Illetve a másik pedig az, hogy ez szerintem idő. Tehát el kell, hogy teljen egy pár nap ahhoz, hogy az idegrendszerünk és a testünk le tudjon nyugodni, és meg tudjon nyugodni egy picit.
Milyen tünetei lehetnek annak, hogyha a munka-magánélet egyensúlya felborul? Konkrétan fizikai tünetek is megjelenhetnek?
Abszolút, ugye van a híres mondás, hogy a test minden számon tart, tehát a testünk mindenre emlékszik, és ugye nagyon sokszor fordul elő az, hogy főleg munka kapcsán elméből, fejből működünk, és nem figyelünk a testünknek a jelzéseire. És adott esetben már az is egy testi jelzés, ahogy érezzük azt, hogy a pulzusunk felmegy, vagy folyamatosan magas pulzusunk van. Nagyon klasszikus, főleg a menedzsereknél, de akár a gasztronómiában is ugye az alvás nehézségek, a különböző egyéb emésztési problémák, amik nagyon gyakran elő szoktak jönni. A testünk ezeken először nagyon halk, aztán pedig szerintem fokozatosan egyre inkább felerősödő tünetekkel jelezheti azt, hogy itt most akkor lehet, hogy picikét lassítani kellene.
Akkor itt ez lenne a kulcs, hogy ezeknél a jeleknél megálljunk, és átgondoljuk, hogy akár mondjuk a következő napokat, heteket hogyan osszuk be az időnket, hogy igenis odafigyeljek arra, hogy reggelizzek, ebédeljek, mondjuk vacsorázzak, még ha főzni nincs is időm, de mondjuk olyan ételt válasszak, ami megfelelő lehet.
Egy nagyon kulcsfontosságú szó van szerintem itt, ez pedig a tudatosság, megpróbálni egyrészt a jelenben lenni. Nagyon sokan vagyunk szerintem úgy, mi is, én is, hogy már a következő napokat, heteket tervezzük, és egész egyszerűen nem vagyunk a jelen pillanatban. Ezáltal pedig nem tudunk figyelni magunkra, és ha bármilyen ilyen ponthoz érünk, akkor nem tudjuk felismerni azt a patent. Tehát ahhoz, hogy felismerjem azt, hogy fú, ez most nagyon-nagyon nem jó, ahhoz nekem a jelenben kell lennem. És erről hát ugye rengeteg mindfulness-től kezdve nagyon sok könyv, tanulmány egyébek vannak, de ez lenne az egyik legfontosabb, hogy megállni, felismerni, hogy hűha, na ez itt most nem jó, itt most valamit érzek, és akkor oké, póz, szünet.
Mindenki képes arra, hogy megteremtse a saját nyugalmát. Ennek a készségnek a fejlesztését segítik egészségpszichológiai módszerekkel a munkahelyeken. Ez a csapat, amivel ön együtt dolgozik, ők azok, akik tényleg próbálják a civilek figyelmét felhívni arra, hogy az egyensúly meglegyen. Nézzünk meg pár példát, hogy mit tehetünk mi.
Az egyik szerintem, amire már egy picikét utaltam, vagy kitértem, az az, hogy mennyire tudunk a pillanatban lenni, tehát mennyire tudjuk magunkat adott esetben egy meetingben, egy meeting után, egy megterhelő időszakban, vagy egy olyan feladatban, amit mondjuk határidőre meg kell csinálnunk, egy picikét visszahúzni a jelenbe. Akár azzal, hogy bármilyen mikroszünetet beiktatunk, gondolok itt például arra, hogy az ember kimegy 10 percre sétálni. Én például nagyon gyakran szoktam azt csinálni, hogy főleg most már remélem jön a jó idő, leveszem a cipőmet és sétálok a fűben 10 percet. Ingyen van, 10 percbe kerül, tényleg egy nagyon-nagyon egyszerűen kivitelezhető dolog. A másik szerintem, amit fontos tud lenni, és mindig nálunk van, és ingyen az a légzésünk. Ugye egy olyan dolog, ami szinte azonnal meg tudja nyugtatni az idegrendszerünket, hatni tudunk arra, hogy visszahúzzuk magunkat a jelenbe. Rengeteg ilyen légzéstechnika van, tényleg nagyon könnyen elérhetőek az interneten is. Szerintem a légzésünk egy szuper eszköz tud lenni.
Mutathatunk egy példát? Hogy ön mondjuk mit szokott használni?
Persze, én alapvetően a váltottyúkú légzést szoktam használni. Van a doboz légzés, amit még sokan ismerhetnek. Ez mind a kettő, akár a jogából, de tényleg a YouTube-ról, akár bárhonnan elsajátítható, megtanulható, és akár a dobóban, mivel a kocsiban is tudom használni. Tehát én azért szeretem például a légzést, mert annyira egyszerű, és annyira mindig itt van velem, hogy tök jó. Amit én még nagyon szeretek és ajánlok, azok a különböző illóolajok, nagyon picikek kis üvegcse, hangulattól függően pár csepp, szintén mély belégzés, kilégzés is nagyon szépen ki tudja simítani az idegrendszert.
Ezt a légzésgyakorlatot megcsinálhatjuk?
Persze. Mehet,
persze.
Jó. Két ujjat ide tesszük.
A homlokunk.
Igen,
a
homlokunkra.
A szemöldökünk közé.
És utána pedig, ez meg
az orrunkat, orcimpánkat egy picit.
Balra, jobbra lefogjuk, és elkezdjük, befogjuk a bal orcimpánkat, és a jobban elkezdünk belélegezni, szép lassan. Befogom a jobbat, és kilélegzek a másikon. Belélegzek a bal oldalon. Kilélegzek a jobb oldalon. Belélegzek a jobb oldalon. Kilélegzek a bal oldalon. És ezt alapvetően nyugodtan lehet csinálni folyamatosan pár percig, akár úgy, hogy a szemünket becsukjuk.
Én becsuktam a szemem, bár jó. Aki dugóban ül, az ne csukja be a szemét, de próbáljon meg valami gyönyörű tájat elképzelni a háttérben.
És szerintem ezek az eszközök azért szuperek, mert bármikor úgymond tudjuk őket használni. Nem kell hozzá semmilyen nagyobb külső eszköz, de én úgy érzem, hogy igenis kell az, hogy tudjunk magunkról ilyen formában, ott, amikor úgy érezzük, hogy kell jól gondoskodni.
Azt hiszem, hogy itt a lényeg a mikroidők, ezek a picit lopott idők a mindennapokban, amik így tudnak segíteni.
Nagyon sokan várjuk azt, hogy majd motiváltak leszünk egy-egy szokás kialakítására. Ugye a motiváció egy nagy csapda, mert hát nem fog jönni. És pont ezek a pici apró mikroszünetek, mikroszokásoknak is hívhatjuk őket, azok szerintem, amik adhatnak egyfajta stabilitást, akár egy-egy nehezebb időszakban, vagy amikor úgy érezzük, hogy nagyon megterhelt helyzetben vagyunk, mert hogy a szokások azok, amik igazából formálnak minket a nap végén, én így gondolom.
A munka-magánélet egyensúly fontosságáról és néhány gyakorlati tippről hallhattak az előző percekben. Béres Eszter integrál coach volt a vendégem itt a Szombat
Nagyon szépen reggelben. Köszönöm én is a meghívást.
Köszönjük. Köszönöm. Szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre. Sőt, 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újfejes káposzta kilója csak 499 forint, a magyar karalábé darabja pedig csak 239 forint. Lidl, igazán megéri.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. közreműködik. Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádió Kabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, Deák Dúr vagyok. 8 óra van, így krónikával folytatjuk a műsorunkat. A bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert, és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen frontszolgálat esetén. A front mögötti egységek bére akár 50%-kal emelkedhet, miközben a harci juttatások is jelentősen nőnek. Zelenszkij arra nem tért ki, miből finanszírozzák a megnövekedett kiadásokat. Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki Németországból. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett alapos felülvizsgálat eredménye, melynek kapcsán az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintették át. A csapatkivonást a következő 6-12 hónapban hajtják végre. Németországban a tavaly decemberi hivatalos adatok szerint 36 ezer amerikai katona állomásozott, aminél nagyobb külföldi állományt csak Japánban tart fenn az amerikai hadsereg. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piacországai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az egyezmény érvénybelépését. Ursula von der Leyen szerint az ideiglenes alkalmazás megmutatja a Mercosur megállapodás előnyeit. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, szerintük ugyanis a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Idehaza jogerős az országgyűlési választás eredménye. Két fellebbezést adtak be, a kúria mindkettőt elutasította. Közben a leendő miniszterelnök videózenetében arról beszélt, hogy a Tisza kormány nehéz út előtt áll. Magyar Péter úgy fogalmazott, lesznek vitáik, lesznek hibáik, de amit vállaltak, azt megvalósítják. Sógora kinevezéséről azt mondta, megéri vállalni a politikai kockázatot egy kiváló szakemberért. Azt is bejelentette, hogy húga felfüggeszti bírói munkáját. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő Semmelweis rendet. Széchi Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchi Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője
illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabda, illetve pingpongasztal is található a területe. Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül, az északkeleti szelet néhol erős lökések kísérik, főként keleten. A hőmérséklet napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában. Norris indulhat az érről a mai sprintfutamon Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A kupa döntő Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. A zalaiak hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. A Puskás Akadémia pedig maradt a tabella 6. helyén. Németh András góllal és gólpasszal járult hozzá a felcsútiak sikeréhez majd a találkozó után. Török Olivérnek nyilatkozott.
Minek köszönhető az, hogy viszonylag rövid időn belül már az első fél időben sikerült megfordítani a meccset?
Szerintem sokáig volt mögöttük az első fél időben, és a kontrákat nagyon jól játszottuk le, úgyhogy ennek köszönhető szerintem.
És veled kapcsolatban mi a helyzet? Egy gól és egy gólpassz fűződik a nevedhez. Ekkora hatással volt rád Hornyák Zsolt múlt heti kritikája?
Inkább örülök annak, hogy ma is sikerült nyerni a csapatnak. A csapat szinten egy jó mérkőzés játszottunk, és minden héten azért dolgozok, hogy nyilván minden héten gólt szerezzek, gólpassz adjak, és segítsem a csapatot a jövőben.
Mekkora bizonyítási vágy van benned, mert szeptember után voltál újra eredményes.
Ja, nagyon örülök neki, hogy most ez így jött ki. Ahogy mondom, minden héten keményen dolgozok azért, hogy jönnek a gólok, gólpasszok, és így fogom tovább csinálni.
És hogy látod, miben kell még előre lépned?
Góllövésben nyilván több gólt kell rúgnom, gólpasszokban, és hogy többet segítsem a csapatot. Nem csak előrefelé, de védekezésben is többet tartsa meg a labdát, nagyja már olyan könnyen. Úgyhogy minden centernek szerintem ezek a főbb dolgai.
És hogy látod, milyen szezont zár a Puskás Akadémia?
Majd meglátjuk, még van egy mérkőzés hátra, és már szerintem azon lesz a fókusz, hogy az utolsó mérkőzést megnyerjük, és utána meglátjuk, hogy hol végzünk.
Az ETE gólját pedig Csonk András szerezte a 26. születésnapját éppen tegnap ünneplő középpályást is. Török Olivér szólaltatta meg.
Egyáltalán nem jellemző, főleg a tavaszi szezonban, hogy a Zalaegerszeg egymás után kétszer is kikapja. Mi hiányzott ma a csapatból?
Hát szerintem kicsit az, mint a múltkor. A múltkori meccsen is sok helyzetet hibáztunk, sok kihagyott helyzet volt most is a meccsen, úgyhogy mindenképpen ezt mondanám, illetve hátul is kicsit bizonytalanabbak voltunk, mint az elmúlt időszakban. Kicsit talán fáradtságnak tudható be.
De pedig gólt szereztél, hát mikor, ha nem most, a szülinapodon, Isten éltessen sokáig, ez volt az első gólod az idényben.
Igen, köszönöm szépen, hát szerencsére jól álltak a csillagok, aztán most ez egy ilyen napra sikerült, nyilván édesebb lett volna a siker, hogyha nyerünk. Ez van, megyünk tovább, aztán jövő héten fontos meccs vár ránk.
Ott álltok a negyedik helyen, most egy picit távolabb került a dobogó harmadik foka, viszont előttetek van a kupa finálé. Hevesebben ver a szívet a Ferencváros elleni meccsre, gondolsz?
Szerintem mindenki benne volt már egyébként az elmúlt egy hétben is, hogy jövő héten a finálé van, úgyhogy igyekszünk, nagyon várjuk már a jövő hét szombatot.
Ma 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. Délután 1-től az MTK a Nyíregyházát, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-1-8-tól az Élovasgyőr a DVTK-t fogadja. Az Eto egy győzelemmel már bajnok lehet a hétvégén. Ehhez azonban az is kell, hogy a címvédő Ferencvárost holnap legyőzze az Újpest. A derbi 16 órakor kezdődik, majd előtte pedig 13:30-tól a Paksa Debrecent látja vendégül. Szalai Gábor, az FTC játékosa így várja az Újpest elleni holnapi rangadót, a 25 éves védőt Tatár Máté kérdezte.
Egy derbi mindig feszült hangulatú, viszont a Újpestnek extra motivációt adhat, hogy most beleszólhatnak még jobban a bajnoki cím sorsába. És a legutóbbi két alkalommal, amikor idegenbe mentetek, akkor döntetlent játszottatok, ami most nektek nem lenne elég. Milyen meccsre számítasz?
Igen, ez biztosan ad egy extra motivációt nekik. Tényleg hazai pályán játszanak, és tényleg már csak két forduló van, úgyhogy éles a bajnokság, és nekünk a győzelem, ami igazából az egyetlen út ahhoz, hogy legyen esélyünk a bajnoki címre. Biztos egy nagyon tüzes, nagyon motivált csapatot fogunk látni az Újpest részéről, de a magunk részéről is, úgyhogy mi is ugyanígy leszünk.
Milyen a hangulat az öltözőben most, hogy azért három meccsel, ha mindent egybeveszünk, három meccsel a vége előtt még nem lehet tudni, hogy dupláztok, semmit nem nyertek, egy kupát nyertek. Mennyire téma ez?
Nyilván beszélt téma, de még mi hiszünk benne, tehát hiszünk abban, hogy mind a két trófát megnyerhetjük, és szerintem ameddig ez megvan, ez a hit, addig nem lehet panasz szomorkodni.
Nagy lépést tett a bentmaradás felé a Csíkszereda, amely a Román Labdarúgó Bajnokság alsóházi rájátszásának hetedik fordulójában 1-0-ra legyőzte a címvédő Fecsesebét. A hátralévő két mérkőzésen így egy pont is elég a székelyföldi csapatnak a biztos bentmaradáshoz. A labdarúgó szlovák kupa döntőjében pedig a hazai pályán játszó Zsolna 3-1-re verte a Kassát. A kupagyőztes zsolnaiaknál Szántó Regő a 79. percben csereként lépett pályára, míg a másik oldalon Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót. Most Szántó Regőt hallják.
Már nagyon vártuk a mérkőzést, minden nap erre gondoltam, minden este úgy feküdtem, hogy alig várom, hogy legyen meccs és hogy játszok, és örülök, hogy így alakult. Úgy gondolom, hogy nem is volt nagyon helyzete, a Kassának végén volt, meg egy gólt is szereztek, de azon kívül uraltuk a mérkőzést, hogy nagyon domináns futballt játszottunk, szerintem nagyon néztünk ki. Vártam, hogy a helyzetbe kerüljek, sajnos lelesték az egyik poszt, amit a Pása adott, meg amit én adtam volna neki, de örülök, hogy játszottam és jöttem.
Kupa győzelem megvan. A bajnokságban ugye még lehettek a dobogón.
A dobogó nagyon jó lenne, de most szerintem most ünnepelünk egyet, és készülünk majd a jelokcára.
Nemzeti Sport Krónika.
Vereséggel kezdte a rotterdami világkupa selejtezőt a magyar női vízilabda válogatott, miután 12-8-ra kikapott az Amerikai Egyesült Államoktól. A magyar csapat ma 14 órától Japán ellen folytatja a selejtező tornát. Cseh Sándor szövetségi kapitánya tegnapi vereség után így nyilatkozott.
Sportembernek kell lenni, és folyamatosan küzdenünk. De azért nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, tehát ha itt bárki most emiatt maga alá kerül, az akkor nem nézte még vissza ezt a mérkőzést. Tehát azért látszott az, hogy vannak fiatal játékosaink, vannak akik újak a keretben, vannak rutinosabbak, küzdöttünk, nem játszottunk egy megalázó meccset. Egész egyszerűen Amerika ebben a felállásban jobb volt 3-4 góllal. Ha mindenki itt lett volna, lehet, hogy akkor is jobb 2-3 góllal, vagy akár 4-jel. Tehát azt gondolom, hogy nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem azért, hogy az első meccsen, ha van esélyünk, akkor próbáljunk meg meglepetést okozni, de egyébként pedig én nem a levegőbe beszéltem, tehát úgy lettünk tavaly a világkupában döntősök, hogy egyébként egy 4 gólos vereséggel kezdtünk Görögországba, és aztán a döntőig nem kaptunk ki. Tehát, hogy itt nem lehet most arról beszélni, hogy most a lányokat meg kell vigasztalni, vagy hogy lehet megvigasztalni, hát ezért jöttek ki, hogy holnap is, holnap után is, és az utolsó nap is még a legjobbjukat adják, mert tulajdonképpen lehet, hogy az utolsó nap fog a kijutás eldőlni.
Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvidjács együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Ezen a hétvégén rendezik a női kézilabda magyar kupa négyes döntőjét Tatabányán. A Győr és az előző 4 kírás győztese a Ferencváros már az elődöntőben összecsap egymással, míg a másik ágon Moson-Magyaróvár Debrecen elődöntőt rendeznek majd. Emily Fogel, a Ferencváros balátlövője a kupa hétvége előtt Szekeres Péternek nyilatkozott.
Egy pár játékos sérült, ez nehéz, de szerintem ez a erős, ez a csapatban.
Furcsa, hogy azt mondod, hogy erősek vagytok most, pedig azt gondolná az ember, hogy most mentálisan egy mélyponton vagytok, hiszen nem sikerült a BL-ben a legjobb 4 közé jutnotok.
Igen, ez most egy nehéz szituáció nekünk, de ez is a profi sportban, hogy mindig kell stand up, igen.
Felállni.
felállni, és néz a következő meccsre, és most ez egy nagyon, nagyon fontos hétvége nekünk. Ez a kupa, amit tudtunk nyerni az utolsó 4 évben, szóval ez nagyon szeretnénk, hogy itt maradt Fradiban.
Mi a célja a csapatnak, vagy neked személy szerint hogy érzed, hogy mi lehet a legjobb eredmény itt a hétvégén?
Hogy nyerünk. És a kupa marad itt. Nagyon szeretnénk jól kézilabdázni, de a végén csak a győzelem számít.
A 15 óra 30 perckor kezdődő Győr-Ferencváros elődöntőt az N4 Sporton, míg a másik ágon negyed héttől a Moson-Magyaróvár-Debrecen mérkőzést az N4 Sport Pluszon láthatják, de a meccseket a Nemzeti Sportrádióban is élőben követhetik majd.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. Varga Lászlóval, a női csapatedzőjével Szücs Miklós beszélgetett.
Sajnálom az elszalasztott lehetőséget, de hát nem tudok haragudni a lányokra vagy a csapatra, mert mindenki megpróbált mindent, ami tőle tellett. Ezt egy picit furcsának találtam, hogy gyakorlatilag 4 napja nem játszunk mérkőzést a világbajnokságon, annyira elhúzzák, majd egy nap alatt 2 ilyen, ugye pár órával ezelőtt mi ki se tudtunk magunkat pihenni a görög mérkőzés óta, és most egyből bele kellett menni egy ilyen playoff mérkőzésbe. Ez szerintem a ITTF-ről kicsit szegénységi bizonyítványt nyújt, de most is azt tudom mondani, mint a másik mérkőzés után, hogy le a kalap a lányokat, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ilyen jó mérkőzést tudtak játszani. Egyet nyertek, ők is egy nagyon élethalál mérkőzést, és egy playoff mérkőzésben pedig a lehető legkisebb különbséggel alul maradtunk.
Most, hogy befejeződött a női válogatottnak a világbajnokság, milyen mérleget tudná vonni?
Mondjuk ilyen mérkőzés után nehéz azt mondani, de ez tőle függetlenül nagyon pozitív volt ez a világbajnokságnak, maga a játék része, mondom, a szervezésen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon elégedetlen vagyok, de csak pozitív van, tudok elmondani mindent a csapatról, és mi szerintem ezen a fejlődési pályán ez nagyon sokat nyom alatba.
A címvédő Landon Norris volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilóta indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. A ma magyar idő szerint 18 órakor kezdődő sprint futamot, valamint 22 órától az időmérőedzést az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége Csankó Zoltán.
Károly Ibolj rendezett egy nagyon hosszú mesesorozatot, egy rajzfilm sorozatot, amiben volt egy kecske. És ki legyen a kecske? Legyen a Beregi Péter. Beregi Péter lett a kecskének a magyar hangja, majd a 7. részben a kecske megellett.
A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
Látod, semmi nem történt, csak elpazaroltál egy töltényt, de itt a golyó a szívemben. Nincs baj, de játszunk inkább mást, tedd el a furcsa pillantást, részemről minden rendben. Bárcsak újra kezdhetnék, legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Bárcsak újra kezdhetnék, legyen ez a dal, legyen a tiéd, hát ha más milyennek látsz. Mindig azt reméltem, hogy ez nekem is, neked is jó, talán túl sokat remélem.
érhet vád, rend van benne a lelkemben. És ha mégse változnám, nem csak nekem kerekkel, ezzel az arccal ébredne.
Nemzeti Sportkrónika után is mozgásban maradunk. Kedden kezdődött a londoni asztali tenisz világbajnokság, ahová az elmúlt években üstökösként fejlődő pécsi egyetemi csapat, a PTE-Peac is elutazhatott. A négyfős csapat kétség kívül az egész VB legkülönösebb együttese, minden idők legfiatalabb átlag életkorú csapata, 3-17 és 1-16 évessel. A világbajnokság péntek kora délutáni programjában női válogatottunk, 3-2-re legyőzte Görögországot, így csoport másodikként tovább jutott a rájátszásba. Vicsák Eszter az indulás előtt készített összeállítást a pécsi asztali teniszezőkkel.
Az e-sport az máshogy nem működik, tehát nagyon sokan elkezdenek mindenféle sportágat, különféle sportágat, és abba hagyják, ugye, vagy sikertelenek, vagy nem elég tehetségesek, vagy hát ugye hiányzik belőlük ez a nagy motiváció, hogy igazán komoly céljaik legyenek, anélkül pedig az e-sport szerintem más sportágban sem működik.
Amikor a háttérben ezt a laza bemelegítő adogatást láthattam, az edzővel Varga Lászlóval még nem beszéltünk a VB-ről, akkor az európai bajnokságra készültek a fiatalok. Azóta eltelt pár hónap, és mire a riport adásba kerül, már zajlik a VB, ahol az elképesztően fiatal 16 és 20 éves kor közötti magyar csapat igyekszik helytállni minél szebben. Ismét Varga László.
Ezek a fiatal lányok egyre jobban szerencsére bizonyítanak, és a szövetség és a szövetség vezetése is úgy gondolja, hogy bízik bennük, és így képviselik Magyarország. A világbajnokságra, ahol megteszünk mindent a siker érdekében.
Milyen állapotban van most a csapat? Mentálisan és fizikálisan, ugye néhány nap van addig már csak.
Szerencsére sérülés vagy egyéb hátráltató tényező nincsen. Motiváció az úgy látom a lányoknál az egekben van, mentálisan rendben vannak, várjuk a világversenyt, és úgy látom, hogy arra is készülnek ők is, hogy minden pillanatát élvezni fogják.
Milyen a csapat összetétel? Mármint nem a magyar csapatra gondolok, hanem a csoport, ahova bejutottak. Az mindig egy nagy kérdés, hogy kikkel kerül szembe a válogatott.
Négy fős csoportba sorsoltak be minket. Eredetileg a sorsolás úgy nézett ki, hogy Szingapur, Etiópia és Cook-szigetek, de itt történt egy váltás, Cook-szigetek visszalépett, és helyére berakták egy nem addig nem kijutó, de tartalék sorban lévő Görögországot, aki sajnos, nem sajnos, ők erősebbek, mint az eredetileg besorsolt Cook-szigetek. Mi most Görögország a csoport harmadik ellenfele. Úgy néz ki a menetrend, a világbajnokság menetrendje. Egy csapat automatikusan följut a főtáblára, a csoport győztes. Itt azért ezt látni kell, hogy a szingapúri itt magasan a favorit. Mint ázsiai ország, Ázsiában nagyon erős ugye az asztali tenisz, és a csoport második helyére folyik a nagy küzdelem, úgy gondolom majd.
Nagy Judit a csapat egyik tagja időközben felnőtt országos asztali tenisz bajnok is lett, nem is akárhogyan. Az állócsillag Európa bajnok Póta Georginát kellett legyőznie.
Megpróbálom ugye nyilván a helyén kezelni, mert sokan vannak így, hogy kicsit túl kapják szerintem, de nyilván nagy eredmény, és én nagyon örülök neki.
Mesélj még egy kicsit erről, hiszen ez nem akármilyen körülmények között zajlott. Itt Póta Georginát kellett legyőzni, 4-3-ra sikerült is. Hát legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor még arról beszéltünk, hogy mennyit tanultatok Póta Georginától.
Igen, hát én elején nem hittem, hogy sikerül, aztán nagyon sokan írtak, nagyon sok barátnőm írt az meccselet, meg ismerősöm, meg nyilván a testvérem is ott volt, meg a csapattársaim, hogy meg lehet ezt csinálni, és az edzőm is végig ezt mondta.
Mert hogy itt van egy gát az emberben, hogy valahogy így annyira tisztelettel fordul a másik felé, hogy nem egyenrangú ellenfélként tekint rá?
Hát igazából igen, mert hogy én nem gondoltam, hogy le tudom győzni egyáltalán, hogy most ő a Gina, hát hogy győzném le. De aztán nyilván, hogy sikerült, igazából csak ez miatt hittem el, hogy ők végigmondták, meg meccs közben is mondta folyamatosan Lacibá, hogy hidd el, meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, csak folytasd, és akkor így jó volt. Mert ugye mentális ezt teljesen ki tudtam zárni, csak azt láttam, hogy egy ellenfelem van, és nem az, hogy ő a Gina.
Mi lesz Londonban? Mi várható? Az edző azt mondta, hogy itt ugye alapvetően Szingapúr és Görögország is egy fontos ellenfél lehet.
Igen, és ugyanúgy Etiópia, mert ugye ők nem etiópok, hanem inkább franciák.
Gondolom nem Etiópiában tanulták az asztali teniszt főkép.
Hát egyáltalán nem, igazából szerintem nagyjából ugyanannyira szar voltak Etiópiában, mint mi. Körülbelül tőlem megnéztük a videókat, és mindegyik francia ligába játszik. Ők is nagyon fontos és nehéz meccs lesz. Szingapúrjuk nyilván sokkal magasabb szinten állnak, világélmezőny akár most is. Görögország pedig nem örülünk neki, ugye nyilván, hogy ők lettek besorsolva.
Ők egy jóval erősebb csapat, mint akik helyettük lettek volna.
Igen.
A felkészülés idején mit tud segíteni a család vagy a környezet? Az én tapasztalatom az, hogyha valakinek van versenysportoló gyereke, az tudja, hogy semmi másról nem szól az egész nap, mint arról, hogy mettől meddig van edzés, pontosan mit kell ennie, mikor feküdjön le aludni, szinte más nem is fér bele.
Igen, hát ezt ugye teljesen ez megvan. Mondjuk így kicsit könnyebb, hogy ugye ketten vagyunk, így anyukának így nem kell így még mondani, akkor ez van, meg az van.
Legalább mind a két gyerek versenysportol.
Igen, igen, ez így kicsit könnyebb. Meg a nővérünk dietetikus, úgyhogy ő azt.
Ó,
a részét,
hát akkor ez így könnyű.
Igen, ő azt a részét így elintézi velünk, és nagyon sokat szoktunk vele is beszélgetni.
Ha valaki most kezd el kisgyerekként a pingponggal ismerkedni, akkor neki lenne olyan tanács, hogy miért is kezdje el ezt? Mert hogy én azt veszem észre, hogy pingpong alapvetően egy nagyon jó szabadidős hobbi sport, akár nagyon alapszinten, és így sokan őzik. De versenyzőnek sokkal kevesebben mennek.
Hát igen, versenyzőnek szerintem azért mennek nagyon kevesen, mert ott nem elég az, hogy tehetséges vagy, hanem mentálisan is ott kell lenned. Tehát körülbelül olyan, mint hogy sakkoznál és futnál egyszerre. Igazából nem mindegy, hogy hova játszol, mit játszol, és egy másodpercet sincs, hogy észrevedd a labdát, igazából olyan gyorsan jön.
Akkor gyorsnak kell lenni, és nem fáradékonynak.
Igen, igen, ez nagyon fontos.
Ma 8:30-kor véget ér a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja, utána Krónika következik, majd V4 Visegrádi négyek magazinműsor Járai Judittal. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szőlős Éva és a szerkesztő Barta Bernadett nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!